kedveltjei vagyunk az Úrnak. Ez volt az előző 10 részes üzenetnek a témája. Egymásra épülnek majd az üzenetek, mert az, amiről most szó van, az erre fog épülni, az előző 10 részre, és mielőtt még belemennék, a Klaudia utolsó üzenete, hát amit a Klaudia szolgált utoljára, az a Szent Szellemről, vagy Szent Lélekről, attól függ, hogy hogyan használod, a Szent Lélekről, a Szent Szellemről szólt. Ez azért fontos megemlíteni, mert nagy segítség nekem a mostani üzeneteknek a témáját tekintve, tartalmát tekintve, mert az a címe a mostani üzeneteknek, hogy a királyság elérhető. Elérhető, hozzáférhető, így is mondhatnám, access, az angolul az hozzáférhetőt is jelent. Igen, én is azért, bár nem nézek ki tanultnak, de azért próbálok összeszedni magamat. És a királyság elérhető Jézus szolgálata óta, keresztül János már áttörte a dolgokat, és Pálék pedig ezt tökéletességre vitték, illetve Péterék a 12 apostol, 11 apostol, vagy 12, mindegy. A lényeg az, hogy egy magasabb szintre vitték a szolgálatukat a Szent Szellem segítségével. Egy kudarcra ítélt 11 galéri volt, tehát mint a foci csapat, de a Szent Szellem az pünköskor megrugdosta őket, és helyreállította őket, és egy fantasztikus bemutatása a királyságnak a szolgálatuk. Na most a kép itt megszakad, és Krisztus keresztje után a 300-al már katolicizmus van, és most pedig 2012 van, és most kezdjük úgy felismerni, ki 5, ki 10, ki 20 év szolgálat után, hogy mennyi mindent el lehet érni. Mennyi mindent el lehet érni. De hát a mai nap a Klaudia szolgálatát még egyszer megemlítem, előfeltétele, hogy megértsd, vagy meghallgasd otthon a neten, mert a Szent Szellem jelenléte nélkül nem fogod tudni befogadni sem ezt, sem a 10, nem tudom hány rész, egy pár részes üzenetemet. Az a cím, hogy királyságnak, a királyság elérhető, a királyságról lesz szó. Minden egyes szolgálatban, márciusig, az első negyed évben más-más témák lesznek, vagy több részes témák egy sorozaton belül. Vannak ilyen sorozatok, hogy néha nem tudom, láttam már sorozatot, ilyen nagy sorozat néző a magyar, hogy van olyan sorozat rész, ami több részes, és itt is ezen belül is van, lesz olyan, ami több részes. És most elkezdem az atyaság témakörét, ez az első blokk, ez több részes lesz, nem tudom átadni az egészet, nem is akarom. És a cél az lesz, hogy az első negyed évben le tudj tölteni a mennyből. Ez a legfontosabb, legegyszerűbb, tömörebb mondat, le tudj tölteni a mennyből. Amen. Kezdjük az az igével, hogy a fő igénk az Ézsaiás 9-ben van. Ézsaiás 9. Csodálkozni fogsz, hogy az atyasággal kapcsolatos az Ézsaiás 9. Mindjárt elmagyarázom, ne idegeskedjél. Jó? Ézsaiás 9.2. Ha nincs Bibliád, akkor segíts, vagy sikíts, segítünk, és hozunk neked Bibliát. Nem lehet az, hogy nem Bibliával jössz. Persze, ha iPhone-od van, meg Samsungod van, akkor megbocsájtunk, mert azon biztos, hogy van mobil Biblia, de nem jöhet létre az, hogy te itt ülsz, és nincs Bibliád. Halleluja. Az Isten igéje az életed. Ha az igével jó kapcsolatban vagy, az az eszed Krisztust, akkor jó van minden. Jó van sorod. Amen. Amen. A nép, amely a sötétségben jár vala, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük. Te megsokasítod a népet, nagy örömöt szerzel néki, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vigadoznak, mint mikor zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját és hát a veszélyét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint a Midián napján. Mert a vitézek harci saruja, és a vérbe fertőztetett öltözet megég, és tűznek eledele lesz. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállá lesz, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége, a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek urának buzgó szerelme mivelendi ezt? Kezdjük először azzal, hogy az a kettes verszak, ez beteljesedett Jézus szolgálatában. Így nyitotta meg igazából a Szent Szellem a szolgálatát, hogy eljött és megtörte azokat a láncokat, amelyek 400 éve ott voltak Izraelen, bár fizikailag nem volt látható, mégis pünköskor volt az aratás. Tehát ez úgy történt, hogy emberi szempontból, vagy karizmatikus szempontból Jézusnak a szolgálata kudarc volt, kudarc, meghalt. Meghalt, nincsenek csodák, nincs nagy gyülekezet, nincs só, nincs egy nagyfejű pásztor, senki sincs. A tanítványok keseregnek, és mégis olyan magot hozott létre, olyan erős magot, azt mondja magáról, hogy a földbe esett gabonamag nem hal el, nem terem sok gyümölcsöt. Tehát láthatatlan mag, amit mi látunk, belehullott a mennyei dimenzióba, és a mennyei dimenzióban, egy magasabb szinten, mint a földi szféra, elkezdett működni. Ugyanis, amikor lejött a Szent Szellem pünköskor, onnantól kezdve, pünkös az aratás ünnepét jelzi, onnantól kezdve ezek az emberek valamit nagyon megértettek, 50 napon belül. Nagyon-nagyon-nagyon megértettek. És onnantól kezdve, hogy pünkösd eljött, egy új atmoszféra jött létre Jeruzsálem utcáján. Az aratás atmoszférája. Mi volt az első jele ennek a zsengének, ennek az aratásnak, hogy 3000 ember befogadta az Urat megváltónak és szabadítónak. Amen. Az aratás elkezdődött. Hullámok vannak Isten országában. Van olyan hullám és olyan szolgáló, ami pillanatnyilag úgy látszik az adott generációjában, hogy nem egy nagy szolgáló, mégis létrehozhat olyan szellemi értékeket, amelyeket a következő generáció, úgymond a következő generáció aratásának a záloga. Mert Jézus sem egy showman volt, hanem egy utált ember, és mégis amikor föltámadt a halálból, onnantól kezdve milliárdok, mai napig milliárdok tértek meg az Úrhoz, nem tudom, hogy hány ember élt a Földön, annyi bizonyos, hogy nem 100 és nem 200 fős gyülekezet van a mennyben. Amen. Óriási befogadása a mennynek, mindenkinek megvan a lakása, előre elkészítve. Majd ha fölmegyünk, akkor megszámoljuk, hogy hány lakás van fönt. Amen. Fogunk tudni így beszélni, vagy számolni. Tehát azt mondja itt az ige, a nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fényragyog föl fölöttük. Amen. Ez szellemi realitás. Az, hogy eljön egy olyan fény, egy olyan hatalom, ami megtöri a sötétséget, és ez valóban, amikor azt mondja az ige, hogy sötétségben jár a nép, és lakoznak a halál árnyékának földjében, lakoznak, ez azt jelenti, hogy a szellemi halál dominál egy adott területen, a kihívott nép életében. Amen. És Jézus azért jött, hogy ezt megváltoztassa. Ez valóban, ez egy olyan kép, ami valóságos kép, mert amikor az ember úgymond szellemi halálban van, tehát még nem született újjá, akkor két természet fölötti terület az domináns az életében. Az egyik terület a szellemi halál, ez a bűn miatt van, a másik terület pedig a szellemi behatás, ez pedig az atmoszféra miatt van. Gyorsan elmondom. Az újján nem született embernek a szelleme halott. Azért van bűnben, mert halott a szelleme. Ez fontos összefüggés. És amikor befogadja az Urat megváltónak és szabadítónak, akkor az élet beköltözik az élet szellemének törvénye az életébe. Az élet költözik be az életébe. De van egy másik rész, ez a bűn oldala, van, és az igazság oldala, van egy másik oldal, ez pedig a szellemi behatás. Mert nem csak, hogy a bűn fogságában van a szellemileg halott ember, hanem bizonyos szellemi erők fogságában. Erről már nehezebb beszélni, ez már spirituális. Most a kereszténység nincs hozzászokva ahhoz, hogy bizonyos spirituális elemeket tegyen be a szolgálatába. És az a gyülekezet tud ma növekedni, fejlődni, szellemileg, éretté válni, amely beteszi a természet fölöttit az életébe. Azaz behozza, vágyik arra, hogy belépjen Isten, mint természet fölötti Isten, és megváltoztassa az életét. Amen. Azt mondja a hármas verszak, hogy amikor eljön ez a megváltoztatás, ez a klímaváltás, te megsokasítod a népet, nagy örömöt szerzel nékik, örvendeznek előtted az aratók örömével, és vigadoznak, mint mikor a zsákmányt osztanak. És az utolsó időknek a nagy aratása előttünk áll. Jézus úgy jellemzi az utolsó időket, mint az aratás időszaka. Az aratás időszaka. Tehát nem megtöretés időszaka önmagában, és a frusztrált egyház létrejövetelének az időszaka, bár lesz egy része a világtörténelemben az egyháznak, amely ezt átéli, hanem lesz egy olyan, egy másfajta egyház, ahol az aratóknak az öröme csillog, és beragyogja nem csak az égboltot, hanem a gyülekezette a padsorait. az aratásnak az öröme. Tehát az, amit létrehoz az utolsó idők egyháza, az az aratásnak az öröme. Egy korszakváltást hoz be, a vetésből aratás lesz. Ez egy valódi aratás lesz, amelyben valódi megtérések lesznek, és ahol valódi öröm jön vissza az eklézsiába. Mert az, aki arat, az örül. Mert lát az életében minőségi, szellemi változást. Ha te szellemben kapsz valamit az Úrtól, vagy valami jó állapotban vagy szellemileg, lelkileg, te is elmondod, jó érzés. Tehát egy idő után, mikor keresztény vagy, akkor is nagyon nagy örömöd van, amikor újjászülettél, még nagyobb örömöd van, amikor 10 éves keresztény vagy, és nem tagadtad meg az Urat. Ez őszintén mondom. Hogyha mégis a szívedben ott maradt az Úrnak a jelenléte, még mindig vágyodsz rá, még mindig van benned egy olyan pezsgés, ami az Isten jelenlététől adódik. És ha meg nincs meg, akkor meg vágysz arra, hogy legyen újra pezsgés. Pezsegjünk. Tehát azt mondja itt az ige, hogy létjön az aratás. Mert a terhes igáját, hát a veszélyét és az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint Midian napján. Na itt már egyre szellemibb, már nem mintha nem szellemben kezdte volna el. Ugye egy materialista ember ezt most meghallgatta volna ezt a tanítást, vagy meghallja ezt a tanítást, azt fogja mondani, hogy valami más világban élek, mint ő, és valóban más világban élek. Azt mondja itt az ige, hogy van egy iga, ami az emberek hátán van az eklézsiában, és ezt Isten össze akarja törni. Ezt össze akarja Isten törni, ezt az igát. És ma, ha megnézed az eklézsiát, Magyarországon, de külföldön is nagyon nagy a nyomor. Nem csak anyagiról beszélek, hanem szellemi nyomorra. Az emberek tele vannak démonokkal, tele vannak betegséggel. Nem tudnak kiűzni egy démont. Nem történnek csodák és jelek olyan számban, amin elvárnánk. Nem? Nem így van? Hát azért nem az van, hogy bemész egy gyülekezetbe, 5 tolókocsis tér szabadul ki a tolókocsiából, 5 vak gyógyul meg, 6 sánta, 6 epilepsziás, és jönnek az orvosok, egy orvos brigád, egy bizottságot kell felállítani a gyülekezetbe, és ott meg kell vizsgáltatni, hogy tényleg ez volt, hozzák a papírokat, fénymásoljuk a fénymásolóba, már nyomjuk fel az internetre, a Népszabadság, a NOL.hu-n, a HVG.hu-n, meg az Origon.hu-n, milyen jön, ha lehoznák ezeket a cikkeket. És arról szólna a RTL Klub 1, 2, 3, 4, 5, meg a TV 1, 2, 3, 4, 5, meg a TV 2, 2, 2, meg minden ilyen kereskedelmi csatorna, meg a Király TV, hogy mi történik az eklézsiában. És ez fog eljönni. Ez fog eljönni, és ma arra erről lesz szó, hogy mik azok a lépések, hogy közelebb kerüljünk ezekhez a dolgokhoz. Hogy a gyülekezetünk egy ilyen, hogy mások gyülekezete is egy ilyen csoda gyülekezetté váljanak. Mert ez az elhívásunk. Nekünk van egy küldetésünk. Tudd meg, hogy ma arról is szó lesz, hogy honnan jöttél. És én honnan jöttem. Kivé váltam. És mi a küldetésem. Még egyszer. Honnan jöttél? Ki vagy? Teljesen ki vagy. Én is ki vagyok. És mi a küldetésed? Ugyanis. Ha nem tudod, hogy a mennyből jöttél, és jöttünk, akkor nagy baj van. Nem fogod tudni megcsinálni a küldetést. Ha nem tudod, hogy ki vagy, akkor sem tudod megcsinálni a küldetést. És ha nem tudod, hogy mi a küldetésed, mi a missziód, akkor sem tudod végigvinni azt, amire Isten elhívott. Amen. Tudnod kell, hogy ki vagy, honnan jöttél, és miért vagy itt. Isten át akarja rendezni a munkahelyedet, ha van, akkor meg akarja erősíteni. Ha nincs, akkor adni akar egy jó munkahelyet, hogy ott célba érjél. Az Atya megdicsőjön. Ha van szolgálatod, akkor Isten azt akarja, hogy a szolgálatban Isten megdicsőjön. Ha még nincs, akkor beállj, hogy ott megtörténjen a csoda. Hogy mit te egy csoda ember legyél. Az Atyán dicsősége ragyogjon rólad. Pál, Péterék beszélnek erről. Az az Istennek az akarata, hogy a világ meglássa rajtunk azt a világosságot. Meglássa. Nem az a célja, hogy nagy sztorik legyenek, hogy ki bukott el, meg hogy bukott el, hogy ki adott kölcsönt, ki nem vette vissza, ki vette vissza. Ennek vége kell, hogy legyen. Vége kell, hogy legyen. És csak jó hírnek kellene lenni az eklézsiába. Hallottad, a Pityu imádkozott Józsiért? Nem. Mi történt? Kinőtt a feje. Istennek az a terve. Ez a terve. És ez lesz meg Jézus nevében. Mint Midian napján. Ma remélem, hogy az alkalom a szolgálat végére eljutok idáig, a Midian napjáig. És egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, az ő uralom, az ő vállán lesz. Hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyának, békesség fejedelmének. Tehát Istennek az a terve, hogy a fiú az ő hatalmát reprezentálja az eklézsián keresztül, az egyházon keresztül, és az a terve Istennek, hogy nem csak az aratás jön létre, hanem az uralkodás is. Na ne egymáson, hanem a bűnnel szemben, a test munkájával szemben, a kihívásokkal szemben, a nyomorúsággal szemben. Az egyház azért van elhívva, hogy visszaállítsa a dolgokat. Nem arra van elhívva, hogy végignézze a nyomorúságot, hanem hogy visszaállítsa a tökéletességet. Isten egyházának nagyobb dicsőségbe kell lenni, mint Ádámnak a bűnbeesés előtt. Isten egyházának nagyobb a kihívása, és joga, és öröksége, mint Ádámnak. Ez egy új faj. És amikor imádkozunk, azt mondja az ige, amikor kérünk az atyától dolgokat, akkor Isten meghallgatja. És nincs az evangéliumban sehol sem arról szó, sőt, még Pál sem nagyon beszél arról, hogy, hit, hogy a hitnek az üzenetével kapcsolatban ezeken a helyeken. És elmékedtem ezen, és miért? Azért, mert aki az atya jelenlétében van, aki a fiúban van, az természetes, hogy Jézusnak, hogy az, annak nem kell a hitről beszélni, és Isten meghallgatja őt. Vannak természetes dolgok, amiknek működniük kell. Azok, akik az atya jelenlétében és a fiúban élnek, élik az életüket. Ez nem kell nagy vasizdász. Vasmaxdu. Ehhez nem kell nagy vasizdász. Ehhez csak egy kell, egy dolog kell. Hinni Isten jelenlétében, élni Isten jelenlétében, kapcsolatot föntartani Isten jelenlétével, és működik az atyának a jelenléte mások felé az életeden keresztül. Hidd el, mert te a mennyből jöttél. Maga a szellemed, azt, a szellemedet azt nem Kádár János hozta létre, nem Losonci Pál, sem a mai sztárok, akár Matolcsi, nem ő hozta létre a szellemedet. Nem én hoztam létre. Nem a világ legnagyobb felkentje hozta létre a földbolygón, amin van most, ahol áll, ahol ül, vagy nem tudom, mit csinál. Nem, Isten szelleme hozta létre. Istentől van, a mennyből van létrehozva a szellemet. Te egy mennyei ember vagy. És a mennyi embereknek mennyi jogaik vannak. És a mennyi embereknek mennyi felhatalmazásuk van. És a mennyi embereknek van egy fiúk. Halleluja. Jézus Krisztus. Amen. Azt mondja, egy gyermek születik, fiú adatik nékünk, és az uralom a vállán lesz. Tehát azt mondja az ige, hogy az uralkodás visszaáll. Adatik, átveszik ezt a fiúnak a dicsőséges, hatalmas, dicsőséges tekintélyét. És ebben az atmoszférában azt mondja, hogy elkezdik hívni azok, akik engedik, hogy az uralom megvalósuljon, azok a gyülekezetek, azok a személyek, családok, elkezdik hívni őt nevén, ez a neve. És amikor a név valahol megjelenik, akkor mindig az Istennek a személyisége jelenik meg. Hát mi nekünk, földi embereknek van egy nevünk, az nem tükrözi a személyiségünket. De az atyának és a fiúnak a neve tükrözi azt, aki. De nem csak a személyiségét tükrözi, a karakterét, hanem a hírét, hírnevét. És maga az, amiről most beszélek, az az uralkodásnak a pozíciója. Hogy hogyan tudsz közelebb kerülni Istenhez, és hogyan tudsz az életedben uralkodni. Azt tudod, hogy az Ádám és Éva erre volt elhív, hogy uralkodjon? És azt tudod, hogy várják a világ fiai, Isten fiainak a megdicsülését és a megdicsült atmoszféráját? Azaz a dicsőség jelenlétét az életükben? Várnak téged, a világ fiai, ezt mondja Róma 8-ban Pál. Sóvárogva várják Isten fiainak a megjelenését. A fiaknak a megjelenését. Egyébként ma az atyaságról van szó. A fiaknak a megjelenését. És ahol fiúság van, ott van atyaság is. Az atyaság is ott van, ahol fiúság van. Tehát a vállán lészem, és hívják a nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának. És itt megérkeztünk az atyasághoz. A fiúiban is van atyaság. Mert aki látja a fiút, az látja az atyát. Benne van a fiúban is az atyaság. Megjelenik az uralomban az atyaság. Szeretném neked elmondani, hogy az atyaság az nem csak önmagában egy jó érzés, egy simogatás. Egy ölelés, hanem uralmi pozíció. Hogy mindazt megted, amit az atya akar az életedre vonatkozólag. Korlátok nélkül. Azt tudod, hogy az atyaság ezért jött? Hogy a korlátaidat összetörje. A bűnkorlátját. A szégyen korlátait. A születésednek, a szociális helyzetének a korlátait. Az anyagi helyzetednek a korlátait. Az eklézsi arra van elhívva, hogy betöltse az eklézsiát. Nem arra van elhívva, hogy kifossza. Minden fordítva van. Mi pedig visszaállítjuk ezt a fordított helyzetet. A cél az, hogy neked legyen a zsebedbe, és nem az, hogy vegyük a zsebedből a dolgokat. Nem az a célunk, hogy bizonyos dolgokat úgymond kimagyarázzunk, hanem az a célunk, hogy bizonyos dolgokat megvalósítsunk. Ez az eklézsiának a tekintélye, hatalma. És azt mondja itt az ige, a fiún keresztül folyik ez az áldás. Uralma a növekedésének és békének nem lesz vége. Tehát amiről én beszélek, uralkodás, ez a királyság uralkodása, ennek nincs vége. Ez még csak most lesz hatalomra emelve. És ez egy exponenciálisan növekszik. Most indul majd be a következő évtizedekben ez a növekedés. Amikor teljes válság alatt lesz a generáció. Teljes válság alatt lesz a föld. Hogy az uralom kin lesz. Ki fogja birtokolni az uralkodást? Az anyagi javaikon, a szellemvilágban, és mindenfajta úgymond befolyásoló tényezőn. És azt mondja itt az ige, hogy a növekedésének és békének azért nem lesz vége, mert Dávid trónján ül, Jézus Krisztus, hogy fölemelje és megerősítse jogosság, igazság által. Tehát a megerősítés az eredetiben nem jogosság van, hanem ítélet. A megítélés és az igazságosság, igazság által. A maga Dávid trónjának és az uralkodásnak, maga a királyságnak és az atyaságnak van két póznája, két alapja, két szövegje. Ez a megítélés és az igazságosság. Megítélés és igazságosság. Hogy megítélje azokat a dolgokat, amik az uralkodása ellen fölálltak. És jogot hozzon vissza az eklézsia életében. Még egyszer mondom. A jogosság, ott az eredetiben megítélés van. Ítéletalkotás. Hogy szétválasszon Isten fia dolgokat. És amikor jön a királyság, akkor szétválassza a testet a szellemtől. Szétválassza a pszichait a szellemitől. Szétválassza az optimizmust a hit helyett, és hozza a hitet Istennek az igéje. Azért jött Jézus Krisztus, hogy szétválasszon. Nem azért jött Jézus Krisztus, hogy benne hagyjon bennünket a pocsolyába. Azért jött, hogy beszóljon az életünkre nézve, hogy kiemeljön abból, és helyreállítsa az életünket. Azt mondja, hogy megerősítse azt igazságosság és jogosság, vagy megítélés, szétválasztás által mostantól mindörökké. A seregek urának buzgó szerelme hozza ezt létre. Mi ez a seregek urának buzgó szerelme? Egy harcos Isten. Az utolsó napi egyház, vagy a végidők egyháza harcos egyház lesz. Mert látja a seregek urát. És a seregek urának a szerelmét átveszi. Átveszi ezt a buzgó szerelmet. Na ez volt a bevezetés. A lényeg az, hogy megértsd azt, hogy Isten egy uralkodói pozíciót fog átvenni az eklézsiába. Nem akarjuk, hogy te annyira uralkodjál, elég nekünk, ha az atya uralkodik közöttünk. És Isten azt akarja, hogy uralmi térséget alakítsunk ki számára. A munkahelyen, a kis szobádban, a nagy szobádban, a baráti kapcsolataidban, és mindenben, amihez hozzáérsz. Az uralmi pozíció. Ez a fő ige, ezt majd boncoljuk még. A lényeg az, hogy Istennek a terve az, hogy a fiunk keresztül atyaságot kapjál, és aztán pedig belép egy magasabb szintű szellemi életbe. Mert a fiú hozzá el az atyaságot. Amen. Két mondattal kezdem, amit két testvérünktől vettem. Csak olyan magasra mehetünk, amekkor a kijelentést befogadunk. Csak olyan magasra mehetünk, amekkor a kijelentést befogadhatunk. Mit jelent ez? Ha te szeretnél szellemben növekedni, akkor az függ az Isten igéjétől, és az Isten igéjének a kijelentésétől. Tehát nincs olyan, hogy valaki szellemben, nem tudom milyen akrobatikus mutatványt szeretne létrehozni, vagy nem tudom milyen szellemi növekedést akar elérni, és Isten igével nincs közösségben. Ilyen nincs. Olyan nincs, hogy valaki kitalálja, hogy valamilyen szolgáló lesz, és nem szolgál az eklézsiába előtte. Nincs a Bibliában példa erre. Nincs erre példa, hogy valaki Isten atyaságán kívül valamit létrehozzon. Ilyen nincs. És nincs olyan sem, hogy Isten nem hallja Isten igéjét, Isten beszédét, és aztán valamilyen szellemi toppon akar lenni. Ez egy nagyon egyszerű szabály. Ahhoz, hogy kijelentés jön az életedben, Isten igéjén elmélkedned kell. És ahhoz, hogy szellemben tudj növekedni, egy magasabb szférába jussál be, az igére van szükséged, mert az ige emel föl. Azt tudtad, hogy nem téged áld meg Isten önmagában? Hallgatsz áldásról szóló tanításokat. Nem önmagában azért áld meg téged, mert te hallod a tanítást, és kiemelsz egy szellemi elvet. Nem, a Krisztust áldja meg Isten. Minél magasabb az életünkben felemeltetett trónon ül Krisztus, annál magasabb a befogadás képességet, és annál nagyobb a kijelentés. Ez exponenciális és összefügg. Ez egy természet fölötti királysági metszet. Minél nagyobb a királyság benned, minél nagyobb a király az életedben, annál nagyobb a kijelentés. Hát azért el ne higgyük azt önmagunkra vonatkoztatva, ne legyen annyira optimista, hogy minél többet jársz gyülekezetben, és függetleníted magadat az igétől, annál mélyebb szellemi kapcsolatban leszel az Úrtól. Hát ez nem mindig így van. Mert lehet, hogy itt megérint téged az Úr, de ha nem rendezed magadat az ige alá, az ige tekintély alá, és nem engeded, hogy az ige felépítsen, nem fog változni az életed. Egy krízis alatt vagy, és a kereszténységben rengeteg krízis van, nem fogsz tudni szellemben megmaradni. Állandóan el fogsz ázni, vagy belecsúszol a vízbe, miképpen Péter. És nem tudod, hogy miért, hát pedig te hallottad az Úr hangját, hát ő megengedte, hogy lépjél a vízzel, meg stb. És mondod a különböző, de jó lenne, ha kezdetű mondatokat. Meg miért van ez így, stb. Hát azért van, mert meg kell tanulnod hitben élni. És nem lehet nagyobb szintre elérni, értsd meg, 2013-ban nem fogsz tudni növekedni, ha nem a kijelentésre építed az életedet. Lehetetlen. Lehetetlen. Neked személyes üzenetre van szükséged Istentől. Neked személyes intése van szükséged az Atyától. Neked személyes pásztolásra van szükséged. Személyes. Nincs más közben járó. Személyes pásztorra van szükséged. Nem a tanítás pásztorol. Nem a bankettek pásztorolnak. A Szent Szellemnek kell pásztorolnia. Az Jézus Krisztuson keresztül, az égén keresztül. És akkor el fogsz ütni az Atyához. A másik mondatom, ez Reven Hilltől van, ezt tegnap hallottam, ezt meg is erősítette a szolgálatomat, amit azt, hogy miért beszélek erről. Amikor bejutunk a mennybe, szomorúak leszünk, mennyire keveset vettünk át Isten javaiból. Amikor bejutunk a mennybe, szomorúak leszünk, mennyire keveset vettünk át Isten javaiból. Ezt kétszer mondta el tegnap. Az elején meg a végén a tanításnak. Erről lesz szó végig, egész márciusig, vagy nem tudom eddig, hogy hogyan tudsz mennyei dolgokat konstatálni a szívedben és a szellemedben. Ez a lényege a kereszténységnek. Kezdjük az atyaság szellemi törvényével. Az atyaság az szellemi. Az atyaság az szellemi. Amikor megszületünk, nem kapunk mennyi atyaságot. Ki az, aki amikor megszületett, és családjában felnőtt, mennyi atyaságot kapott? Tegye fel a kezét. Jó? Senki. Mert a mennyi atyaságot, azt nem kapjuk. Nem hozza a családot, anyu és apu nem tudja átadni a tejen keresztül, vagy a pörköltön keresztül. Nincs. Nincs instant atyaság, ez csak Isten szelleme tudja közvetíteni, Isten igén keresztül. Jó? Itt kezdjük. A második, az atyaság szellemi dolog, mert az atya szellem. Isten szellem. Isten szellem. Atyaság szellemi. A kereszténységnek a célja, a kereszténység célja a megváltás volt. De a megváltásnak a koronája az atyaság. Maga a megváltás az csak helyreállítja az embert, de a cél az, hogy a megváltott ember az atyával kialakítsa a harmonikus együttlétet, közösséget. A megváltás célja így ezáltal, úgymond a top a megváltásban az atyaság. Az egész fiú szolgálata az atyaságon múlott. Annyira, hogy azt mondta, nem én csinálom, az atya. Ma az Eklézsiában megtanítottak bennünket arra, hogy nem lehet akkora hitünk, mint Jézusnak, nem tehetjük meg azokat a csodákat, amit Jézus tett, és nem lehet olyan közösségünk, amely volt Jézusnak az atyával. Ez hazugság. Ez hazugság. Ugyanis Isten úgy hozta létre az embert, hogy a fiúnak a szelleme legyen benne, az örökbefogadás szelleme, és úgy hozta létre az embert, hogy megtegye mindazt, amit az atya létre tud hozni, itt a földön, vagy létre akar hozni, inkább így mondom. Így vagy megteremtve. És ez egy új hitszintet fog fölemelni az életedben. Hogy te arra vagy elhívva, amelyre a fiú. És ugyanaz a szeretettel vagy szeretve, ami a fiúval vagy szeretve. Ezt se tudtuk még átvenni. El se hisszük, hogy mi ugyanúgy vagyunk szeretve, mint a fiú. Pedig Isten ige ezt mondja. És azt mondja egy másik helyen az ige, hogy nem tudott nagyobbat adni az emberiségnek, mint a fiát. Ezzel pedig azt mondja, hogy nem fog tudni többet adni. Sőt, ezt még biflázom, minden létre van hozva a szellemvilágban, az Eklézsia számára, hogy eljön az aratás, megszentelődjön az Istennek a népe, és elkezdje a sorozatgyártásban a csodát. Hogy helyreállítsa azokat, akik ki vannak ficamodva. És helyreállítsák a világi embereknek az Isten képét. Helyreállítsa azokat, akik egész életükben nyomorva voltak és sötétségben. Arra vagyunk elhívva, hogy kihúzzuk az embereket ebből az atmoszférából, és behúzzuk egy más atmoszférába őket. Nem a bűn atmoszférájába, nem a szava hihetetlenség atmoszférájába, nem a hazugság atmoszférájába, hanem Isten jelenlétének az atmoszférájába. Ahol nincs ilyen, nincs gyávaság, félelem, elutasítottság, betegség, nincs nátha, nincs fejfájás Isten jelenlétében. Tudom, hogy azt mondod, hát Lajos, hát pedig én, pedig hallottam, pedig miért, pedig így, pedig úgy. Nem érdekel. Mert Isten igéje nem ezt mondja. Ha ez érdekelne, és állandóan gyártanám a kérdéseimet, akkor nem állnék itt. El kellett döntenem, hogy Isten igényre nézek, vagy arra nézek, amit a pszichém mond. Nagyon a jegyzetemhez vagyok, leszek hű, mert hatalmas a téma, és tényleg két hónapja dolgozom ezen, tehát van anyag, higgyétek el. A világmindenség legalapvetőbb törvénye az atya és a fiú viszonyulása. Maga az atyaságot nem fogod megérteni csak úgy, ha megnézed a fiú és az atya hogyan kommunikál, hogyan beszél, hogyan él egymással. Ez az alapja az atyaságnak. Tudjátok, hogy miért nincs ma jelenleg nagyon sok ember Isten jelenlétében? Mert nem akarja az atyának a jelenlétét. Ez ennyire egyszerű. Mert senki nem mondta el, hogy micsoda lehetőség van, korlátlanság Isten jelenlétében. Azt tudod, hogy Isten jelenlétében teljesen meg lehet gyógyulni érzelmileg, lelkileg, fizikailag, anyagilag. Fel lehet nőni Isten jelenlétében. Szellemben hithős lehetsz. Bárki. 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 És át tudja adni utána a gyerekeinek. Aztán pedig a gyerekek át tudják adni a következő generációnak. Mert az atyaság az ilyen. Az ragadós. Nem fogsz tudni már másból beszélni, csak az atyaságból, amit az atyától kaptál. Az a hit, hogyha valamit átveszel. A hit a láthatatlanból való meggyőződés, és abból való átvétel. És akkor átveszed az atyától a dolgokat, nem fogsz tudni más csinálni, csak az atyai dolgokat cseleked. És a nőknek is, nőreik, nőkre is vonatkozik. Mert az atyaság alatt van az anyaság. Az atyaságból nőtt ki az anyaság, Isten jelenlétében. Az atyaság tekintélye alatt van az anyaság. Ne idegeskedjél, ha egyedülálló vagy, családanya vagy, hogy hogy lesznek az atyaságot. Ez benne van az anyaság az atyaságban. Atya és a fiú kapcsolatára jött létre a világ. Hát nézd meg az 1 Mózes 1-et. Hogy hozta létre Isten az egész világmindenséget, ezt a kóceráit? Hogy a fiú és az atya együtt létrehozták azt, hogy ember, állat, növényvilág, stb. Tehát maga az, az 1 Mózes 1 üzenete, az atyaság üzenete, az első verszak. Második verszak. És a többi verszak. Megteremtette Isten az embert. Azt mondja, teremtsünk. Teremtsünk embert a képünkre. És amikor az Ádám megszületett, vagy bocsánat, megteremtődött, akkor mit láttál volna? Istent. A képén. Istent. Az atyaságot. Dicsőség az Úrnak. Az ember tragédiája, Káin és Ábel története. Onnantól kezdve van két vonal az Eklézsiában. Káinnak a vonala, meg Ábelnek a vonala. Ezért mondja János levelében, János, ne úgy szeress, mint Káin. Mert tudta, hogy az Eklézsiába bejött a Káin fajta szeretet. És tudod, miért volt ez a bukás? Miért jött létre Káin? Ka. Azért jön létre Káin ka, mert Ádám nem tudta átadni az atyának az atyaságát, mert elszakította magát a mennyi atya jelenlététől. Ugyanis az atya rendszeresen atyaságot gyakorolt a saját otthonába, amelynek az volt a neve, hogy Eden Street 64. És az Eden Street-en ott oda járt Isten jelenlétében. Mit mondott, mit csinált Isten? Atyaságot gyakorolt Ádám fölött. És amikor az atyaságot gyakorolt Ádám fölött, akkor minden rendbe ment. És amikor Éva kilépett ebből az atyaságból, összedőlt az egész család. Ugyanis az atyaság az nem privát területed. Ugyanis minden atyaság Istenből jött létre. Efézus 3. Meghajtja a térdét Pál az atya előtt, aki nevéről neveztetik minden atyaság. Tehát minden atyaság az atyából jött létre. Az, aki hitetlen és beláll az atya funkciójába, félig meddig beláll Isten akaratába. És még egy dolog. Amikor Ádám elbukott, akkor az atyaságba bukott el. Mert neki atyáskodnia kellett volna Éva fölött, és a terület fölött, illetve a következő generáció fölött. És át kellett volna adni azt, akinek a képére van megteremtve, az atyát. Atya és a fiú kapcsolatára jött létre a világ, erre épül minden az Eklézsiában, és a világban is. Ha a generációnk Európai Unióban az atyaság fundamentuma megvan erősítve, a házasság szövetsége, akkor még nincs nagy gáz. Abban a pillanatban, hogy elindul a homoszexualitásnak a térnyerése, és törvényre emelik a törvénytelenséget, onnantól kezdve bukik az egész generáció, mert szétesik, mert az atyaság tartja fönn az egész világ mindenséget. Az atyaság célja, hogy a világban a mennyet és a földet egybekösse. És az egybekötés csak akkor lehetséges, akkor fog megvalósulni, ha visszatér az atyaságba az egyház. A mi atyánkban azt mondja az ige, hogy mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, és jöjjön el. Mi jöjjön el? A te királyságod. Mit mond itt Jézus? Azt mondja, hogy hozd be a királyságot az imádon keresztül, az atyaságból. Tehát, hogyha a királyságot te csak be akarod ragadni kívülről, nem fogod tudni működtetni. Bizonyos elemei esetleg lehet, hogy megérintenek téged, de az atyaságnak meg kell előznie a királyságban való cselekvésednek. Ugyanis a királyságnak a központi lényege az atyaság. A fiúságnak is a központi lényege az atyaság. A Szent Szellem is igazából atya központú. Mert azért emeli föl a Krisztust, hogy Krisztus meg bennünk fölemelje az atyát. Tehát maga Jézusnak a szerepe csupán, ez rossz kifejezés, de egyfajta eszköz, katalizátor, és az egész világ mindenség most be fog menni az 1000 éves királyságba most, pár évtized után. Ezt tudtátok, hogy így van? Hogy most a Szent Szellem korszakában vagyunk. Aztán jön a Szent Szellem korszaka után a királyság korszaka, 1000 éves királyság jön. Ki lesz akkor az Úr? Jézus hol fog lakni? Jeruzsálemben. Az a Krisztusnak a korszaka, de ez még nem a vég, mert 1000 év után átmegyünk az atyának a korszakába. Mert most a királyságban a főnök a Krisztus, nem az atya, a Krisztus, itt a földön. És a Krisztustól függ az, hogy az egyház mennyire tud mozogni a királyságban. Lassú vagy gyors? Pont jó? Jó. Istennek az a terve, hogy a mi atyánkot megértsük. Például van egy kérdésem hozzátok. Azt mondja Jézus a mi atyánkban, jön el a te királyságod. Akkor rendszeresen azért kell imádkozni, hogy jön el a királyság. Jézus nem hozta el a királyságot, a Szent Szellem pünköskor nem valósította meg Jézusnak a dolgait? Megváltását? Az embereken keresztül? Jó kérdés, ugye? A válasz az, hogy Istennek a királysága ott van jelen, ahol befogadják az atyát, az atya tekintélye alá mennek, és az atyasságból megértik az Isten tervét. Ugyanis a királyság valóban eljött. És neked nem azért kell imádkoznod, hogy jöjjön el újra Jézus, és újra csinálj valami olyat, ami jobb. Hanem azért kell imádkoznod, hogy ami eljött, az a te életedbe bejöjjön. És megértsd a királyságot. Jézus azt mondja egy másik helyen a hegyi beszédben, a Lukács evangélium a 6. fejezetében, hogy keressétek először Isten királyságát, igazságosságát, és minden megadatik nektek. Miért mondja ezt Jézus? Azért mondja, hogy megértsd, hogy ha te elkezded keresni Isten királyságának a törvényeit, szellemi igazságosságát, akkor az életedben át tudsz menni egy valódi kereszténységbe. És amíg ezt nem érted meg, addig félvilági keresztény leszel, és az életed arról szól, hogy károsztatod magad, hogy miért nem vagy szellemibb, miért nem imádkozol többet, és miért nem bibliázol többet. Mert nem a királyság tanít, hanem az eklézsia vagy a vallásod. Lukács 9, vagy 6.33. Máté 6.33. Ez nem volt beiktatva, de erre megyek. 31-től. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyünk, vagy mivel ruházkodjunk. Ez önmagában még, ez a kívánság, ez még egy testi hozzáállást is tükrözhet az eklézsiában, hogy azzal foglalkozik, hogy mivel rejtse el a szégyenét, és mit egyen. Önmagában ez még egy olyan szint, ami testi szint. Mert Jézus azt mondja, ne ezzel aggodalmaskodjatok, hogy mi lesz. Ez még mindig a világgal való barátságból jön létre. Tudom, hogy ez magas és erős, de muszáj, hogy elhiggyétek. Ez még hitetlenség, azon idegeskedsz, hogy mit fogsz enni. Azt mondja az ige, mert mindezeket a pogányok kérdezik, hallod? Még magasabb remeli, mint én, Jézus a mércét. Azt mondja, hát a pogányok csinálják ezt, nem a keresztények. Mert jól tudja, ti mennyi atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Mi ez? Hogy meg kell értened, és ma erről van szó, hogy mi az, hogy atyaság. Mert ha nem érted meg az atyaságot, pogány kultúrává butítod le a kereszténységedet, és azonosulni fogsz a pogánysággal. Ezért annyira pogány az eklézsia. Nem azért pogány az eklézsia, mert pogánnyá akart válni, hanem azért, mert nem tanították meg nekik a királyságot és az atyaság elvét. Hogy mindenek fölött az atyaság működik. Van az atyaságnak szellemi hatalma az eklézsiában. Látod? Az atyaságról beszél Jézus. hogy nem tudják, de az atya tudja, hogy mire van szükségünk. Nincsenek az atyaságnak a tanítása alatt. Megyek tovább. Hanem keressétek először Isten királyságát. Mit mond erre? Ahhoz, hogy az atyaság alá kerüljél, királysággal kell összekötnöd az atyaságot. Azaz a mennyi dolgokat kell kezdeni keresni, mert a mennyi dolgok behozzák majd az életedre az atyáról való tanítást. Mert benne van a szellemvilágban, az a Szent Szellem jelenlétében, a királyságban, mindaz, amire szükséged van, és ezt az atyaság tanításán keresztül el fogod tudni venni. Amen. Azt mondja utána, keressétek először Isten királyságát, keressétek először. Hagyd ott a nyavajás aggodalmadat, és kezd el keresni a szellemi elveket. Hogy mi az igazság. Hogyan működik az királyság. Feltennék egy statisztikát, hogy az eklézsiában, akár közöttünk, hány ember megfeszítve, minden egyes idegpályáját ráállítva, mennyi időt töltött a királyság keresésével, szomorú tényre jutnánk. És hogyha ezeket az emberek életét megnéznénk, meglátnánk, mennyire aggodalmaskodó, és mennyire a világtól függő szihénk van. Csak nézd meg, amikor például kaptál egy hírt a munkahelyeddel kapcsolatban, hogy lehet, hogy elbocsájtanak. Vagy valami baj történik. Megremeg alattunk a talaj. Holott a hegyi beszédben Jézus azt mondja, hogy ezen uralkodni tudunk, és egy magasabb szintre van elhívva a kereszténység, mint hogy a pogány kultúra irányítsa őt. Annyi igém van, és annyi mondani való van, csak muszáj, hogy a ti sebességetekkel nyomjam, mert annak nincs értelme, hogy ledaráljam. De annak sincs értelme, hogy lelassíts engem. Vedd az adást. Vedd az adást. És ezek mind megadattak nektek. Azt mondja Jézus, hogyha megtudod, hogy kicsoda az atya, és megérted a királyságot, onnantól kezdve ellát téged az atya, személyesen. Személyesen lát el az atya. Menjünk tovább. Ez az egybekötés, amiről beszéltem a mi atyánkban, ez Istennek a terve. És ez atyaságnak a terve. Mondom még egyszer az ígét. Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Tehát Istennek az a terve, a fiú mondja, hogy így imádkozzunk, hogy megértsük az atyaságot. És megértsük az atya nevét. A héber kultúrában a név Sém, úgy mondják Sém, a Sémnek a jelentése az, hogy nem csak, hogy egy személy karaktert jelöli, hanem Istennek a neve, és a nevei, több mint 200 név van az Ószövetségben, de maga ez az atya neve, ez az egy név atya neve, ez kisugárzik. És tudták a zsidók is, hogy ha segítségül hívják az Úrnak a nevét, az a név mögötti tartalom megjelenik a természetes életben. Ezért fontos tudnod, hogy az atya mögött mi van. Mondom, nem csak egy simogatás, hanem az univerzum legnagyobb mestere, dicsőséges ura, a kezdet és a vég, az, aki valójában az jelenik meg az atya neve mögött. Nem lenne idő az ember élettörténetében és történelmében, hogy beszéljen az atyaságról, mert befogadhatatlan. Akkora nagy hatalmas név ez az atyaság, és minden név ez alá van rendelve, az atya neve alá. És ezt Jézus jött és jelentette ki. Mert eddig a zsidók nem tudták az igazi személyiségét az atyának, csak rész szerint. Olyan búvók a patak volt ez a név. Mindjárt mutatok majd az Ószövetségben ezzel kapcsolatban igéket. Isten minden szövetség alatt ki akarta jelenteni az atyaságot. De csak azok az emberek tudták átvenni, akik a szövetség kötésben voltak részesei, vagy a szövetség kötésben Dávid, Ábrahám, Noé között nagyon szorosan voltak. Megyünk tovább. Halleluja. Az atyaságban helyre fog állni, azért fontos atyaságról beszélnünk, az identitásod, akitől születtél, és ahová tartozol. Ez a kettő dolog. Még egyszer mondom. Akitől születtél, és ahová tartozol. Ma az újjászületésről nem szabad spórolni az időt, hogy erről beszéljünk. Mert ha valaki nem született újjá, és nem érte a megigazulást, nem fog tudni a királyságban mozogni. Mert a királyságnak törvényszerűségei vannak. És a királyság törvényszerűségét, ahogy Jézus tanította, azt nem lehet működtetni, csak megigazult embereknek. Bűnnel nem lehet a királyságban mozogni. Értsd meg! Meg fogsz fulladni szellemileg, megáll a szellemi növekedésed. Nem lehet növekedni a királyságban bűnnel, csak igazságosságon keresztül. Ahogyan mondtam, két pillére van a Dávid trónjának, vagy két talapzata, az megítélés és az igazság. Amen. Ez adja az uralkodást. Abban a pillanatban, hogy valaki nem tud szellemben megítélni dolgokat, jó és rossz között, vagy nem érti a beigazultságot, az igazságosságot az életébe, nem fog uralkodni. Nem tudni, mert egyszerűen az ördög be fogja csapni. Mert az egész királyság, az egész szellemvilág, az egész démoni dolog, szellemi hatalmasságok és az angyalok mind alá vannak rendelve nekünk. És ők úgy cselekednek, ahogyan mi diktálunk. És az igazságosság alapján rád néz egy démon, és megmondja, hogy milyen bűn van benned. És vagy kiröhög, vagy azt mondja, oké, ismerlek, látom rajta az igazságot, ott hagylak. A szellemben tudsz mozogni. Ez nagyon fontos. Tehát az identitásodat, akitől születtél, hogy honnan vagy. Tehát ma az emberek az eklízsiában azt, ha például rá kiabálnánk valakire, te figyelj, mit magyarázol te? Mit képzelsz magadról? Tudod, mit csinálnának? Elnézést. Tudod, mit kéne mondani? Mit magyarázol nekem? Én Isten fia vagyok. Jogom van ehhez, ahhoz. Megmagyarázni, kimagyarázni, tévedni, felszólalni. Jogom van hozzá. A mennyi parlamentben ismerik a nevemet. Sőt, be vagyok írva a mennyi parlamentbe. Van egy névtáblám, Tóth Lajos, fönt a mennybe. Honnan veszed a bátorságot? Úgyhogy Isten szült újjá. A mennyi ember vagyok, és mennyi állampolgárságom van. És mennyi döntéshozatalban benne vagyok. És a fiú, amit akar csinálni, azt megbeszéli velem. Halleluja. És veled. A következő dolog, hova tartozol? Az identitásod. Hova valósi vagy? Ki fia borja vagy? És a másik pedig két lábat mutahoztam, az önértékelés. Ha az újjászületésed után az igei igazságosságokat, értékeket nem fejleszted ki, nagyon nagy harcba leszel. Mert a szellemi életet azt képzeld el, hogy különböző viharok szokták beárnyékozni. És amikor például te arra állsz rá, hogy újjászületsz, betöltök ezzel Szent Szellemmel, és éled az életedet, és nem készülsz föl rá, hogy van olyan, hogy világ, van olyan, hogy szellemvilág, van olyan, hogy gonoszság, van olyan, hogy magyarság, akkor nagyon nagy bajba leszel. Mert a szellemi élet olyan, mint egy kút. A szellemet olyan, mint egy kút. És a kút a lényeg, hogy a sátán a kutadat elfoglalja. És a kutadat beszennyezze, összetörje, megrepedezett legyen a kutat. És a kutatból elfogjon mindaz a szellemi realitás, amit a megváltás, az újjászületés behozott az életedre nézve. Az egész Ószövetség a pátriárkák sikerén állt és bukott. Mi a pátriárka? Az atyaság atyasága. Az Isten az egész világot az atyaságon keresztül üzemelteti, és létrehozta a pátriárkákat, ez a, tudjátok, az Ábrám, Izsák, Jákob istene, így mutatkozik be általában, ez a atyaság istene, a három generáció, ezen kívül pedig vannak ugye a Jákob leszármazottjai, a 12 pátriárka. Ha ezek elbuktak, akkor minden bukott a történelemben. Ha ezek újra elkezdték Istent keresni, fölélettek, minden helyre állt. Minden ezen múlik. Aztán jön Jézus, és behoz egy újfajta atyaságot, ami megint szellemileg domináns szerepre született, és megint Istennek az a terve, hogy megint helyreállítson mindent, most már az újjászületésen keresztül. Csak ezt az emberiség és az egyház sajnos nem töltötte be. Nem nőtt föl az atyaságba, vagy nem nőtt bele az atyaságba az eklézsia. Kevés az atya. Nagyon kevés az atya. Maga Noé például uralkodott az egész földön, ezt tudtátok? Tehát ő neki nem volt ilyen személyiségzavara, hát ne haragudj, én csak Magyarország fölött akarom, hogy alázatos keresztény legyek. Na, az egész földön uralkodott Noé. Rá bízta az atyaságot. És egy átkot azért csak lenyomott, de ettől függetlenül azért sikeres volt, mert túlélte az özönvizet. És a bárka az nem feneklett meg. A legnagyobb atyaság, ezt majd erről lesz szó, az Ábrahámon keresztül jött. És ami... Tudjátok, amikor készülök a szolgálatra, én általában össze szoktam törni. Tehát ez olyan, mint egy mozsárba betesznek, és utána törnek. És amikor elkezdtem foglalkozni ezzel a témával, az Úr azt mutatta ezt az Ábrám példáját, nagyon erősen. Ez egy szó vicc. Ábrám, Ábrahám. Ábrám, tudjátok, hogy mit jelent? Gondolom, tudjátok, ezt mindenki tudja. A dicsőséges. Dicsőséges. Az Ábrahám pedig sok népek atya. És tudjátok, ma az eklézsiában a legnagyobb gond ez, hogy mindenki nagy dicsőséget akar, és Isten pedig nem ezt akarja, hogy egy ember életében nagy dicsőség legyen önmagában, hanem azt, hogy a dicsőséget meg tudja osztani, hogy többiekre rááradjon az a dicsőség, és a sok dicsőség úgymond folyóként ússzon az eklézsia a dicsőségben. Nem egy emberen. Hanem azt akarja, hogy sok nép jöjjön belőled létre. És tovább tud adni a dicsőségedet másoknak. Hogy igyanak a te kutatból. És ez nagyon-nagyon megtört engem, ez az egyszerű dolog, hogy választhatok, vagy a dicsőség felé megyek, hogy minden nagyobb dicsőséget éljen át a szemeni karrierem, vagy pedig az atyaság felé megyek, aminek az a célja, hogy a dicsőséget megosszam. Mert Ábrahám át tudott adni dolgokat. 25 év kellett neki, óriási bukások, de végül belejött. Meg létrehozta Ismáelt, a legnagyobb gondot, Palesztinában. Az egész világ emiatt szenved, ugye, a keleti blokk. Az atyaságban Ábrahaméknak természet fölötti víziójuk volt. Egyébként mondom, hogy kik a pátriárkák. Ábrahám, 12 pátriárka, és Dávid. A Szentírás ezekről mondja az Új Szövetség, hogy pátriárkák. Senki máshol nem mondja. Ezért, hogyha te atyasággal kapcsolatban foglalkozol, bármit fogsz olvasni Dávidon keresztül, Isten fog tanítani, mi az igazi atyaság. És hol van a buktatói az atyaságnak. Ha a buktatókról beszélünk, Dávid sokkal nagyobb dicsőséges karriert futatott volna be, ha az atyasága egészséges. A legnagyobb baj volt Dávidnál a gyenge kezűség fiaival szemben. A legnagyobb kárt Dávid életében nem filiszteusok, és nem az amálekiták hozták létre, hanem a két szemét fia. Elnézést. Mert nem volt atyasága egészséges megítélő képességében és jogosság tekintetében, illetve igazságosság tekintetében. És visszaengedte a fiait. Ezért, ha most itt ülsz, tudd meg, hogy a legnagyobb bukása Dávidnak ez. Nem a paráznaság, az is, hanem az atyasága. Tehát az atyaság, amit létrehoz, felelősség és jövőkép. Annyira nagy jövőképpel dolgoznak a pátriárkák, hogy Jézus azt mondja Ábrahámról, figyelj, látta az én napomat, és együtt velem örült. Ekkora jövőképpel dolgozik Isten az atyák felé. Ezt tudod, mit jelent? Hogy Ábrahámnak Isten elmagyarázta a megváltást. Hogy tudja örökíteni a családjába a szellemi dimenziót. Hát mit gondolsz, amikor a sátrában mondja a zsidó 11, hogy sátrában együtt lakott a fiai? Hát gondolod, hogy az a testről beszélt, meg az éterről, meg Ézsauról? Nem, Jézusról beszélgettek. Mert azaz Krisztusról. Mert látta az ő napját, és együtt örült. Előre vetítette az atyaságát Isten, hogy mit fog csinálni Jézussal. Tehát az atya megosztotta az atyaságát Ábrahámnak, hogy az atyaságot tovább tudja adni Ábrahám. Értitek, miről beszélek? Amen! A pátriárkákat így külön kiemeli Isten fia. És megjelenik nekik. És megjelenik. A Krisztus megjelent. És atyaságot hozott az életükre nézve. És amikor Ábrahám helyreállt, az azt jelenti, hogy az atyaság helyreállt. Hallod? Ábrahám helyreállítása az atyaság helyreállítása. Mert nem csak, hogy fizikai atyaságot kellett adnia, hanem hit atyaságát. És ez a legnagyobb atyaság. Hogy a hitet tudod továbbadni. Mert a hit az természet fölötti. Mert a hit az lát a láthatatlanban. És olyan dolgokat hoz létre, amit az ember szeme nem lát. Ábrahámról két nagyon fontos dolog van a Róma 4-ben. Az egyik a hit atya, és a mi atyánk. Ezt tudod, mit jelent? Hogy örökké való az atyasága. A te atyaságod is örökké való. Halleluja. Örökség. Kolosse levél. Kolosse 1. Imádkozik Pál a gyülekezetért. 9-től. Azért mi is, amely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg értetek imádkozni és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden szellemi bölcsességben és értelemben. Az, hogy az atyaságot megértsd, két nagyon fontos dolog van, ami az életedre nézve kulcsfontosságú. A szellemi bölcsesség és a szellemi értelem. Tehát az, hogy összeragd, hogy Isten hogyan gondolkodik, és ő hogyan analizál Isten. Ha-ho. Isten gondolkodik, ne? Halleluja. Ezért neked is gondolkodnod kell. El kell kezdened gondolkodni. És a bölcsesség, a szelleme, tehát az atyaságot Isten szellemi módon adja neked. Tehát nem úgy fogja adni, hogy bemegy a szobádba, leül melléd, ölébe ültet, és akkor na, megszeretlek, na. Jó gyerek voltam, ma 3 órát imádkoztál. Nem. A bölcsesség és az értelem, az összerakás hozza létre az életedben az atyának a dolgait. És ez mindez azért van, hogy járjál méltóan a teljes tetszésére. Maga az atyaság akkor fog megvalósulni az életedben, ha azt akarod, hogy tetszél az atyának. Ez nagyon fontos. Isten vár olyan embereket, akik akarják, hogy elfogadja őt az atya, és tetszeni akarnak az atyának. Ez Isten igében van írva. Lehet, hogy azt mondod, hát ez nagyon teljesítményorientált. Nem. Mert Isten fia azáltal tudott szolgálni sikeresen, hogy azt mondta neki Isten, benne gyönyörködöm. Kedvemet lelem benne, és gyönyörködöm benne. És ez a gyönyörűségből tudott szolgálni 3,5 éven keresztül olyan turbóerővel, amelyet olvasol az evangéliumokban. És azáltal tudta az atyának a hangját meghallani rendszeresen. Hogy ki volt nyilvánítva neki a Szent Szellem által, hogy az atya gyönyörködik benne. Az identitását erre építette. Egy kijelentésre, hogy az, amit csinál, az kóser. Azt Isten legitimizálta. És ezáltal lett autoritása. Először a legitimitás, aztán az autoritás. A kedveltség témája ezért volt fontos 10 részen keresztül. Az atyaságot nem fogod tudni megérteni, ha meg nem beden veszed, hogy Istennek az első, úgymond első tanítása, hogy jó. Az atya jó. Ezt a héberek nagyon értik, a görögök, az európai kultúra nem érti. Mi az, hogy jó? És akkor elkezdenek az emberek vívódni. Erkölcsi jóság. Mi a jó? Mi nem jó? És akkor bejön sok ilyen értékítélet, ami emberi, európai. De a héber kultúrában tudják, hogy mi az, hogy jó. Nem csak önmagában a karaktert teszik hozzá a héber gondolkozásmódba, hanem Istennek a kezét is hozzáteszik. Mert Isten nem kegyetlen. Nem csak bemutatja, hogy ő jó mindenkinek, és aztán senki nem tudja megtapasztalni, hogy ő jó. Hanem Istenben benne van az a nagyvonalúság, hogy nem csak, hogy bennem van az, hogy én ki vagyok, az a jóság, hanem megosztom nem csak azt, hogy aki vagyok karakterként, hanem ami jár a jósággal együtt. És ezzel jár a szeretete, a reménysége, a hit céljai, a helyreállítása, jár ezzel például a forint is, hogy van fizetésed. Ez is Isten jóságából fakad. És azt mondja Péter, hogy ízleltük, hogy Isten jó, és ezen növekedjetek. A gond akkor van, ha az eklézsia nem ismeri, hogy Isten jó, és hamisított lesz a tej. Génmanipulált tejet iszik az eklézsia. Ezért kell bemutatni a pásztoroknak, szolgálóknak, diakonusoknak, mindenfajta szolgálónak az atyaságot. Mert az atyaságon keresztül fogsz tudni felnőni. Ha látsz egy embert, aki benne van az atyaságban, ilyen gyorsan fogsz tudni felnőni. Tudod, hogy miért? Mert inspirál a karaktere. Inspirál a karaktere. Vágyódsz, hogy olyan legyél, mint ő egy szintig. Most ezzel nem kell bálványimádásra gondolni. Vonzóvá válik az a személy, aki Isten jelenlétében van. Hát nekem vonzó. Ha nő, ha férfi. Olyan embereket szeretek hallgatni, vagy látni, az a vágyam, hogy akik olyanok, mint Ábrám. A hit hősei. Hát hidd el, ha látsz ilyen hit embereket, te is fogsz növekedni hitben. Mert ne fogod tőle kérdezni, hogy miért. Hallgatunk egy tanítást, nem az érdekel engem, hogy mit mond önmagában csak, hanem az, hogy amiből beszél, az mi. Mi az, amiből beszél? Mert az atyaság szellem. Jézus azt mondta ígére is, hogy az, amit én beszédem, szellem és élet. És például tegnap néztünk egy embert. És az ember nem volt szakálla kender, de egy idős volt. Hithős volt. Inspirált. 60 éve szolgál. És áll. Dicsőség Istennek. Atyaság van rajta. Már csak te is, én is eljussok oda. 60 év folyamatos szolgálat. Bukás nélkül. Amen. De azt mondja utána az ige, hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel, gyümölcsöt teremvén, nevekedvén az Isten megismerésében. Mit hoz be a Szent Szellem? Növekedést az Istennek a megismerésében. Tehát nem mondd azt, hogyha megtértél, ha ismered az atyát. Nem. Abban van növekedési faktor. Növekedési tényező. És a növekedési tényező adott számodra, hogy egyre nagyobb módon megismerd az atyát. Megyünk tovább. Minden erővel megerősítetvén, tehát ott mit hoz be ez az egész dolog? Jön az erő az életedre, hogy minden erővel meg legyen erősítve. Miben? Miben? Az ő hatalma által minden kitartásra, hosszú tűrésre, hálákat adan az atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében. Mit hoz be az atyaság? A szentek miért? Örökségét. Yes! Igen! Behozza az atyaság az örökséget. Ez az egyik legfontosabb dolog. Örökség. Örökség. A szenteknek az örökségét. De teszik az az ige. A szenteknek az örökségét. Külön választottak örökséget. A szentség ezt jelenti. Külön választva. De mire választ külön bennünket Isten? Az atyaságra. És azon belül pedig az örökségre. Az atyaságnak ez a legalapvetőbb tényezője, hogy ő nem bírja elviselni, ha te nem vagy örökös. Tehát Isten nem azért Isten, hogy ő örököljön mindent, nem olyan, mint én, hogy minden karácsonykor, mindent, és aztán neked meg, igen, én atya vagyok, de neked nincs semmit. Hanem Istennek az a fantasztikus atyai karaktere, hogy nem, hogy még örökítő, már benne van az a tényező, hogy örökítő. Maga az atya nemzőképes. És az igén keresztül minket nemzett. De nem csak, hogy megnemzett bennünket, fel is akar nevelni. Nem csak, hogy föl akar bennünket nevelni, hanem örökséget akar odaadni. És mindenkinek megvan a királyságban az öröksége. Elvehetetlen ez az örökség, és csak a sátán tudja elvenni. Ugyanis ez létre van hozva a szellemvilágban. És a tudatlanság elveszi ezt az örökséget. Azt tudod, hogy legfőképpen, korrigálok, nem a sátán tudja elvenni ezt az örökséget? Hanem te magad. A tudatlanságon keresztül és a hitetlenségen keresztül. Hogy nem akarsz Isten szent jelenlétében élni, és átvenni az atyától. A hegyi beszédben azt mondja Jézus, legyetek tökéletesek, amiképpen a mennyi atyám is tökéletes. Ezt olvastam, amiközben készültem, hátadottam a Bibliámat, nem, mert drága, de elgondolkoztam ezen. Gondolkozz el ezen. Hogy Jézus azt mondja a hegyi beszédben, légy tökéletes, amiképpen az atyám tökéletes. Azt hiszem, hogy a kereszténység óriási kihívást intéz elém. Ezt megállapítottam, és azt mondtam magamnak, hogy Jézus nem kérhet olyat tőlem, amit nem tudok megcselekedni. Ez a mérce, amit én most olvasok, ez igazából elérhető, rájöttem erre. És mindenki számára elérhető. Mert a teljesség, az atya teljessége, az a fiunk keresztül elérhető. Ezt tudod, mit jelent? Hogy olyanokká válhatsz, mint az atya. Tudom, hogy súlyos, de ezt mondja Jézus. Legyetek olyan, amilyen az atya. A fiunk keresztül minden elérhető hitel. Az igén keresztül Isten elérje azt, hogy olyanok leszünk, még nagyobb dicsőség, mint Ádám, aki az elkövetkezendőnek a visszatükröződése volt. Testvérem, az atya jelenléte benn lesz az életedben. Egyre nagyobb módon, az utolsó időkben, ha engeded, hogy a szentek örökségét kiossza. A szentek örökségét. A szentség az Isten alaptermészete, hozzá se férhetsz Istenhez, ha te nem vagy szent. De Istennek nem ez a végcélja csak, hogy megszentelődj, és egy jó kis fiú legyél, egy jó kislány legyél, hanem örökölj. És örökíts. Halleluja. Hát így tudsz átadni. Hát nem arra születtél, hogy vasanapi tesó legyél, nem arra születtél, hogy aratásos legyél, hanem az, hogy fiúságos legyél, atyaságos legyél, és örökíts. Azt, hogy aratás a nevünk, ez is tiszta szégyen. Nem kell név se egyébként. Semmi nem kell. Egy-egy ház van. A fiú a lényeg. Ha rajtam múlna, nem érdekelne ez a terem, meg stb. Még ott se lennék. Otthon lennék, és az atyám a jelenlétében élnék az egész életemet. Nem rajtam múlik, hanem az Uron. Tehát az a cél, hogy Istent megismert. És ebben van növekedési tényező. Lehetőség. Adva van. Ámen. És ez mintákat hoz be az Eklézsiába. Mintákat. Van 4 alapelv, amit az atyaság fog létrehozni az Eklézsiában, és benned. Az első az azonosulás. Az atyaság azonosulást hoz létre. Azonosulni fogsz a fiúval, a Szent Szellem és az atyával. Az atyaság helyettesítést hoz, azaz elveszi az emberi természet gyarlóságait, korlátaidat, és korlátlanságba visz be téged, a lehetségesbe. Az atya csak a lehetségesbe dolgozik. Csak a csodákban hajlandó dolgozni. Egy kicsit a héberrel kapcsolatban az ige szót újra és újra elmondom. Maga az ige szó héberről dávár. Ige. A magyar szó, ez jó, ez a magyar nyelv, mert van egy szabály az igére, mit jelent az ige, és az jó. Cselekvést, létezést, történést. Így van. Ez jó. A németben wird az ige. Igen. Werden. Sein. Kezdetben volt a sein, így írja? Wird? Wort? Wort, Wort, dupla V-vel. Ez az. Wort. De az maga, a héberben a Wort szó, az a szót jelent. Szó. Tehát úgy van leírva, hogy bort, például a németben. Ez nem jó, mert ez az európai embert nem viszi közelebb Istenhez. Ugyanis a dávár, az ige, az nem csak azt jelenti, hogy szó, hanem ebben benne van az Úrnak az ügye is. És benne van az Úrnak mindaz a karaktere, aki, és benne van az is az, a szóban, az igében, ami létre fog jönni. Minden benne van az igében. És amikor Isten szól, akkor nem csak egy szó jelenik meg az atmoszférában, és te hallod azt a szót, hanem maga Isten karaktere jelenik meg, illetve az, amit elkészített. És olyan nincs, hogy Isten kimond valamit, és nem hoz létre valamit. Mert Isten igéje nem lehet, hogy visszamenjen üresen. Mert tele van Isten igéje. És amikor te találkozod az atyasággal, és beszél hozzád, akkor ő azt közvetíti, aki. És akit közvetít, azzá válsz. Mert az igét befogadod. Mert mi arra vagyunk, a szellemed, a kutat arra van megteremtve, hogy befogadó képessége legyen. És átalakító képessége. Hogy átalakítson olyannál, mint a Krisztus. Erről szól az Újszövetség, hogy nézzük, figyeljük az igét, és az ige átalakít bennünket. Ne értékeljük le az igét, testvérek, mert az igében van benne minden. Nem lehetsz az atyával kapcsolatban, ha az igével nem vagy kapcsolatban. Ezt fogok beszélni János 5, 8, 14, 16-ban ezekről a témákról. Azonosulás az első, helyettesítés a második, a atyaság alapelveiben, örökítés a harmadik, asszimiláció, szubstitúció, adaptáció, és vetés és aratás, multiplikáció. Maga az atya, ahol dolgozik, ő nem egy ilyen korlátok közötti Isten. Értsd meg, ahol jön, ott mindig nagy vonalú dolgokat akar létrehozni, meg a dolgokat. Lehet, hogy furcsa, de maga a kegyelmet, mikor tanulmányoztam, rájöttem arra, hogy Isten mindig azt mondja, több kegyelem. Több kegyelem. Tehát ő nem győrkedik abban, hogy akkora kegyelem, amekkorát ki tud osztani jelenleg. Ő mindig több kegyelmet akar adni. Ezért mondja több helyen az ige, hogy meg a kegyelem. Hogy meg a kegyelem árad ki. Nagy, bőséges kegyelem. Ahol Isten igéjét fölmagasztaltak. Miért? Azért, mert Isten nem kisvonalú, nem piti áner. Ő neki nem akkora szeretete, mint nekem, és a megbocsájtása. Ő az egész világot be akarja téríteni. És ki akarja hozni az összes börtöntölteléket. Ki akarja hozni az összeset, még a pedofilokat is. És ki akarja fosztani a poklot is. Mert atya. És az atya a fiakért mindent megtesz. Az alapelveknek, ezeknek az atyaságnak elkerülhetetlen következményei vannak. Elkerülhetetlen. Nem tudod kikerülni az atyaságot. Ha egy atyaságban vagy benne, elindulnak a folyamatok. Óriási. Elkezd zakatolni a törvényszerűség. Működik a Szent Szellem. És kikerülhetetlen vagy. Te atyaság alatt vagy, és leszel. Nem tudod megállítani az atyaságnak a természet fölötti behatásait. A királyság, ha elkezd nyomulni erővel, akkor erővel megy előre, azt mondja Jézus. És nem lehet megállítani. És jelenleg megy előre a királyság. És megy az atya a királyságnak a léte, lényege. Az alapelveknek hatékony működése, vagy használata érdekünk. És ha valakik ezt az elveket figyelmen kívül hagyják, akkor áthágják, vagy ellene állnak az igének. Tehát nem lehet az, hogy te azt mondod, hogy én atyaság nélkül is túlélem majd ezt a kereszténységet. Nem. Nem lehet az, hogy te azt mondod, jó ez a szellemi állapotom, majd valahogy csak lesz valami. Mert Istennek nem ez a terve. Mert ahol megjelennek ezek a szellemi törvényszerűségek, még egyszer az azonosulás, a helyettesítés, az örökítés és a vetés-aratás, ott lehetetlen, hogy nem történik semmi. Egyébként csak az európai gondolkozásban van az, hogy semmi. A héber gondolkozásban nincsen, hogy semmi. Mert maga semmi, akkor valószínű valami romlásnak az eredménye. És a semmiben benne van a romlás. Ugyanis azt mondja a héber gondolkozás, hogy van az ige, és nincsen az semmi. Mert az ige az valami. Benne van egy ügy, egy dolog. Benne van mindaz a dolog, aminek Istennek, Isten által létre kell jönnie. És olyan nincs, hogy semmi nem jön létre. Akkor ott az Isten ellenszegülése van, és a sátánnak a munkája. Értitek? Tehát olyan nincs, hogy az Isten atyasága nem működik az életben, vagy nem akarod, hogy működjön. Mert akkor létrejön valami másfajta atyaság. Most finoman mondom, nem rá célzok senkire. Az új szövetségben Jézus tanít arról, hogy van a sátánnak is atyasága. És képzeljétek el, azok, akik a sátán atyaságában voltak, azok tisztességesnek látszó, hitbuzgó, farizeusi csoporthoz tartozó emberek voltak, akik meggyőződéssel rendelkeztek abban, a legjobb gyülekezetbe járnak, a legjobb teológiában vannak benne, a legtöbb ismerettel rendelkeznek. Nem a sátánistákra mondja Jézus, hogy a sátán a ti atyátok, hanem hitbuzgó emberekre. Jézusnak voltak komoly mondatai. Emlékeztek, amikor Jézus mondja, az Uram uramozásra. Nem az én nevemben, nem az én te nevedben űztünk ki. Nem a te nevedben csináltunk csodákat. Nem a te nevedben gyógyítottunk. És akkor Jézus mit mond? Ugye? Nem ismerlek benneteket. És tudjátok, hogy miért nem ismerte őket? Mert nem az atyának az akaratát cselekszik. Ezt írja Jézus után rögtön. Nem ismerlek benneteket, mert én nem az atyám akaratát cselekszitek. Tudod, mit jelent ez? Hogy van úgy, hogy a természet fölötti működik egy ember életében, és még sincs az atyával integrációba. Azaz nem tudja integrálni az atyaságot, csak a királyságot. És mégis csodák történnek rajta keresztül. Azt nem írja a fáma, elnézést, az ige, hogy ott Istentől jövő csodák voltak. Azt nem írja. De azt írja, hogy a legnagyobb probléma az atyaság volt. Nem önmagában az, hogy uram, uramoztak volt a baj, az is baj. Hiába vették fel Isten nevét szájukra, hanem azt, hogy nem voltak atyaság alatt. Ez profécia, és ez is a hegyi beszédben van megírva. Hogy uram, uram, és azt mondja, hogy nem az atyám akaratát cselekszitek. Ezt tudod, mit mond? Ebben megint fölemeli a szellemi szintet. Hogy az új egyház, az új jelszültött eklézsia akarja majd az atyának az akaratát megcselekedni. És amikor emberek elkezdik keresni az atya akaratát, atyaságot akarnak behozni az életükbe, családban, nem azt mondják, privát szféra. Ne haragudj, ne adja nekem tanácsokat, ez az én életem. Akkor ez megszűnik. Ez az én családom. Ez az én szent életem. Hogy mersz oda bejönni? Mit képzelsz magadról? És akkor ez megszűnik, és a privát szférából kiszakadsz, és beengeded az atyát, onnantól kezdve Isten szóba áll veled majd, és megismer téged Isten. Az újjászületés után ugyanúgy lehet nevet mondani Istennek. Az újjászületés az nem olyan garancia. Újjászülettem, bevallottam, Jézus szeret, amen, amen, jó az Úr. És utána kész, hit nélkül, igen nélkül, és gyülekezet nélkül, csak éljük az életet valahogy. Nem, nem. Onnantól kezdődik a start. Már jön rögtön a cumi. Már nyomja az Úr a cumit a szádba, és szívd a tejet, hogy Isten jó, az Atya jó. És ez még csak a kezdet. Utána még jönnek majd a kijelentések, a bölcsesség, a kijelentés. Aztán jön a betöltekezés, aztán megérsz majd olyan dolgokat, hogy imádkozol, és Isten megadja. És még azon túl, és megint imádkozol. És ilyen nagy imádkozó leszel, mert állandóan Isten meghallgatja az imáidat, dicsőség az Úrnak. Aztán rájössz ilyen igékre. Ha kette vagy hárman összegyűlnek az ő nevében. Halleluja! Na keressünk két-három tesót, gyertek velük imádkozni. Tudod, hogy miért nem imádkozik az eklézsia? Mert nem ismer az atyát. És nem akar az igében élni. Nem hiszi el, hogy ha imádkozik, csodák történnek. Nem azért nem imádkoznak, mert rosszak, csúnyák, nagy az orruk, pettyes a fejük, vagy nem tudom, mi van velük. Ugye Matolcsi mondta minden ifjúnak, ugye pettyes a babának a hátsója, piros pöttyök. De nem ez a gond. Nem ez a gond. Ez előadásában mondta. Igen, ő előadta magát. De nem ez a gond. Nem hisznek az igében. Hanem azt mondjuk, hát igen, ez megvan írva, ismerem ezt az igét, de hát nem működik. És kész, és le is zártad, ennyi. A szívedben meg is állt a növekedésben. Halleluja. Nézzük a Róma 8.29-et, mutatok egy perspektívát. Van még egy kis időm. Élvezitek egyébként? Hú, de annyira elején vagyok, úgy érzem, hogy mint hogy én előszobában toporognék, kezembe, amit vásároltam, kis tokai, akkor virág, az asszonynak egy kis Mercedes bombon, tudod? Vagy mi ez? Milka bombon? Milka, elnézést. Merci bombon, ilyen, az van ráírva, merci. Merci. Merci bombon, ismétek, nem? Persze. És akkor a toporgok már, annyit beszélgetünk, jó vagyunk, de már be akarok ülni, le akarok ülni. Vontjuk már. Egyik már meg azt a csokit. Már akiket eleve ismert, öröktől fogva tudott, kiválasztott, felismert. Na, állj meg, Lajos, állj meg. Eleve ismert. Az atyaság az örökkévaló, és az örökkévalóságban már ismert bennünket, annyira atya. Halleluja. Az atyaság már akkor elkezdődött, amikor még tudatoddá se voltál, és a pici aranyos kis Józsika, Jancsika, Mártika, Zsuzsika meg se született. Csabika. Meg se született. Lalika. Meg se született. 2,75 kg, vagy 3,65 kg. Nem. Már akkor szeretett téged Isten is kiválasztott, amikor még gondolat sem voltál apu anyu agyában. Nem is ismerte apu meg anyu egymást. Aztán Isten mindent megtett az angyaléval, hogy összejön apu meg anyu, és megszülessél. Aztán külön ideges volt az Úr, nem biztos, hogy nem, hogy kiárd a 8 osztályt. Aztán izgult a menny azért, hogy aztán végre elmegy dolgozni. Örült mindenki, dicsőség az Úrnak. Dolgozni. És aztán így tovább. És örül az Úr, hogy itt vagy. Tudod, hogy nektek itt üljél? Hú, nehéz volt neki. Mert akiket eleve ismert, öröktől fogva tudott, kiválasztott, felismert. Még egyszer. Öröktől fogva tudott, kiválasztott, felismert. Az atyaságban benne az öröktől fogvaság, a tudás rólad, a kiválasztás és a felismerés. Eleve el is rendelte, a többiektől előre külön választotta, külön veled foglalkozott, hogy megtérjél. Ott hagyta a 10 millió magyart, hogy te meghald az evangéliumot. Ez frankon így van. Tehát nem tudod, hogy mekkora logisztika és koreográfia van abban mögött, hogy te megtértél. Tehát nem tudod azt, hogy a Szent Szellem mit megtett az angyalok, hogy te befogod az Urat megváltónak és szabadítónak. Ez hatalmas munka volt a mennyben. Az agoskodásaid, meg az én okoskodásaim, az agymosott dolgaim. Hogy azokat az ő fia ábrázatához, képéhez hasonlatosak legyenek. Tehát látod? A fiú meg kit közvetít? Az atyát. Hogy az atyához hasonló legyél. A fiának képását öltsék magukra, hogy ugyanazt az alakot viseljék, amelyet az ő fia, akivel együtt formált. Fantasztikus. Tehát Isten látni akarja magát benned. A fiát benned. Miért te nem akarsz büszkélni a lányodra, vagy a fiadra? De, és hogyha meglátsz valami jó tulajdonságot ott benne, akkor mennyire boldog vagy. Én rám ütött. A többi 100-ban meg mondja a feleséged, meg rá. Azt mondja, hasonlatosak legyenek, fiának képását öltsék magukra, hogy ugyanazt az alakot viseljék, amelyet az ő fia, akivel együtt formált, hogy ő legyen az elsőszülött, legelőször előhozott, vagyis az új ember, a második ember, elsőszülöttje, első példánya sok atyafi testvér között. Tehát az atyaság egy láncot alkot az idő kezdete előtről, egészen addig, amikor már nem lesz idő. És a atyaság a megdicsülés teljessége, végső cselekedete, jövő idejű, de ebben a szövegkörnyezetben már elvégzett cselekedetként említi meg az ige. Ezt tudod, mit jelent? Hogy te nem tudod kikerülni, hogy meg fogsz térni. Helyre fogsz állni. Kimegy az agyadból a sok félelem az atyától, a világtól, hogy nem tudod megfőzni rántótús kumplival, ahogyan olvastuk Jézusnál, nem tudod megvenni a blúzt, a blazert, a smokingot, vagy nem tudom, mibe jársz, cilindert. Kimegy ez az egész dolog az életedből, elmegy, bejön a hit, ez el van rendelve. Minden létre van hozva. Az atyaságod is létre van hozva. Nem kell küszködnöd érte. Ó, bárcsak én is atyaság alatt lennék. Már atyaság alatt vagy. Atyaság alatt leszel. És előre meg van írva az igében, profitál van rólad, hogy az atyaság működni fog az életedben. El fog érni az atya, föl fog építeni. Örülj. Örülj. Ez egy öröm ige. Ha ennek nem örülsz, akkor baj van. Mert akkor minek örülünk? Akkor minek örülünk? Maga az, hogy atyaság alatt vagy, azt jelenti, hogy a biznisz meg fog menni. Hogy lesz munkahelyed. Tehát testvérek, nem arra építjük fel az életünket, jön az utolsó idő, kész, éjjel haló. Tehát nem erre építjük fel, jön az utolsó idő, Antikrisztus, és akkor Antikrisztus jön, elveszítjük az életünket, egy család leszünk, és egy házba lakunk, közösen alszunk, egy ágyba. A spejzbe vegyünk különböző konzerveket. Bármi történhet. Rémálom, hogy valakinek átadod a Mercedes-et. Lalikám, add ide a kocsitat, utolsó idők vannak. Nem lesz ilyen. Az lehet, hogy nem kocsival jársz majd, hanem repülsz, mert transportálva leszel. De az biztos, hogy Isten nem arra készíti föl az evangéliumokban az Isten egyházát, hogy túlélők legyenek. Nincs ilyen, hogy túlélés. most mi lesz akkor? Akkor a pofára esés lesz a sok vészjó tanításban, amikor Isten eklézsiája csodatévi erő van főruházva, isszuk a bort, eszük, most ne haragudjatok, de Jézus borrá változtatta a vizet. Tehát ez előfordulhat, hogy jön a boroskenet. Egyébként azt tudjátok, hogy Mária izgatta föl Jézust? Tehát, hogy Jézus nem akart csodát tenni. És akkor beszólt Máriának, asszony, mi közöm hozzád? Fú, mert ez annyira tényleg magyarosan, ez egy kicsit olyan alp. Ne, én nem én mondtam, te mondtad. Tehát ez tényleg ez nem volt annyira úriember stílus. Asszony, mit akart, mi közöm veled? Együtt ülnek. Ő vitte a Mária esküvőre. Esküvői meghívás volt. Jó, Jézus Mária. Meghívva, József. És akkor ugye, erre Mária nyugodtan csak annyit szól, nem sértődik meg, mert ő már csak ilyen a fiunk. Nem sértődik, mi fiunk. Nem sértődik, azt mondja, mit mond? Azt mondja, tegyétek azt, amit ő mond. És Jézusnak még nem szólt az atya, de Máriának már szólt a Szent Szellem. Lehet. Miért? Jézus is ember volt, tehát nem olyan volt, fölkelt, és már hallja a hangukat. Én nem akarok ilyen ember lenni. 2 óra 27 perc fölbefordulsz, 2 óra 28 perc kinyitod a hűtőt. Fiatal keresztény voltam, ezt elkezdtem. Mit mond a Szent Szellem? Nyissam ki a hűtőt, ne? Egy idő után azt mondtam, na jó, ezt abba hagyom, mert bolond leszek. Persze akkor hagytam, hogy a hűtőt kinyitsen el. És Mária mondja, hogy azért tegyétek azt, amit ő mond. És mit csinál Jézus? Csodát tesz. Kiszámolta Laci is, de én is kiszámoltam utána, amikor prédikált erről, hogy körülbelül 2-3 millió forint a mai átszámításban, az a 6-700 liter, amit létrehozott. Hát, hogyha Boktól, vagy Gerétől valami jobb minőségű, egy ilyen impérium, akkor az triplája, mert ugye 8-9 ezer az, ugye, annyi. 5-6, annyi vetted? Szóval, tehát atyaság alatt vagy. Te nem a borszaporítod. Vagy otthon. Hogy Istennek az a terve, hogy az utolsó időben is, hogy ellássa magát az eklézsia Istenből. És kérdezte, mi lesz az, hogy a végidőkben tényleg nem ez lesz, hogy a világi rendszertől függsz, a bankrendszertől, a hitelrendszertől, hanem a munkahelyettől, hanem tényleg az meg lesz, mint az ősegyházban, hogy Istentől függtek. Istentől függtek. És tudták egyik helyre a másik helyre vinni a lóvét. Dicsőség Istennek. De ezzel csak azt akarom mondani, hogy ne arra állj rá, arra vészjós, sötét, szürke képre, hogy hát hiába hiszünk, hiába hallgatjuk a Lajost, persze, csodák, majd jön az utolsó idő, meglátjátok, belebuktok ki ebbe a tanításba. Ha így állsz az egészhez hozzá, akkor itt baj van, baj lesz. Nem? Most őszintén nem? Hát így nem lehet élni. Hát akkor hagyjuk abba. Költözünk együtt. Én elmegyek a világba. Te mondod az autódat. Egyben nem tetszik a végidőkre szólt, amikor. Nincs. Tehát az igaz, az igen mondja, hogy nyomorúságra adnak benneteket, de az nem jelenti, hogy én nyomorult leszek. Mert az atyaság alatt vagyok, és a fiúságban. De nem leszel nyomorult. De nem azt fogod érezni, hogy senki vagy. Sőt, egyre jobban fogod érezni. A mártírok nem azt érezték, a Péterék, Pálék, egyre senkibbek. És akkor Pál elbúcsúzik, én a legnagyobb senki. Igen, úgy érzem, hogy el kell mennem. Nem. Elvégeztem, amit elvégeztem. A hit jó harcát megharcoltam. El van téve nekem micsoda? A korona. Amen. Hát nem úgy ment el, egy ilyen utolsó ilyen memoárját írva, hogy ez megtörtént sajnos, de hát mennyi minden nem történt meg. Hanem hithőségként ment el. Mondom azt, hogy mi az, ami miatt fontos az atyaság. Sok ilyen pontot hoztam nektek, mármint nem úgy, nem ez pont, nem kell megjegyezni, hanem tudom, hogy szeretitek ezt a görög gondolkozásmódot, hogy 5 pont a megoldásig. És ha az 1, 2, 3, 4-et összeadod, és plusz az 5-öt, akkor kijön az atyaság. És tudom, hogy ezt így szeretitek, ezért hoztam egy ilyet. Hagy mondjam el, hogy a Héber gondolkozásmód olyan, hogy mi is hasonlítsam, olyan, mint egy szimfónia. Mint egy megkreált mű, egy csodamű, egy szimfónia. Benne van Istennek a minden tudása, Isten gondolatába, de benne van egy olyan harmónia, amit ami te van innovációval. És amikor Isten gondolkodik, akkor nem úgy gondolkodik, ahogyan egy európai ember, két dimenzióban. Hanem egy olyan dolgot hoz létre a szívedben, mikor Isten szól hozzád, ami kiüti a korlátaidat. És egy teljességgel ajándékoz meg téged. Nincs benne rész. Most erre mondott, hogy rész szerint van a profitálás. Most ne ezt vedd, az életedre nézve Istennek van egy teljessége, hogy befújtsd a pályádat. Persze ember vagy, részeint van az ismeret benned, de akkor Isten szól, akkor teljességbe akar bevinni téged. A békesség szó ezt jelenti, hogy teljesség. És leírja, le tudja írni a kottát, azt a szimfóniának, azt a művét, azt a szerzeményt, és az, amikor ír a szívedbe, akkor így ír. És a szeretetéről akar írni nekünk, az Atya szeretetéről. És olyan, amikor elkezdesz a szeretetről olvasni, vagy bekapcsolod a szeretetéről azt a szimfóniát, akkor azt érzed, hogy ennek lesz vége. És tudod, a hitben vagy, amikor Isten szeretete megérint, hogy ezt hallgatnod kell. Ilyet még nem hallottál. Ez olyan dal, amit nem tudsz megunni. Sőt, bemegy a szívedbe, és ezt dalolod. Este arról álmodsz. Reggel fölkelsz, még mindig ott az a dallam. Isten szeretetének a dallama, az atyasága. Sőt, le akarod írni. Azt érzed, hogy le kell írnod ezt. Az egészet, az összes hangnemet, mindent. Kottát kell létrehoznod. Hogy megmaradjon ez a szeretet. Isten szeretete ilyen. És akkor szól, akkor szimfonikusan szól. Benne van a teljes harmónia. Ezt nem tudom, én mondtam el, csak így elmondtam. Tehát miért fontos, most jönnek a pontok, az atyaság, hogy helyreálljon az életedben. Helyreállítson téged. Ha nem tudsz érettségre jutni, akkor egyszer megáll a szellemi fejlődésed. És az atyaság fejleszt. Ez olyan, mint amikor van egy gyerek, akinek nincs apja és anyja, és kimegy az erdőbe. Láttatok már ilyen sztorit? Tévében van ilyen. Hogy teljesen átveszi az állatnak a mentalitását. Most pont a National-en lesz egy ilyen sorozat. De amikor visszaáll az emberek közé, akkor azt mondta a film, hogy amikor ránéz az ember, akkor hasonlít egy állathoz. De van egy pont, ami emberi, ez a szemének a csillogás. Soha nem tudod elveszíteni az emberi mi voltodat, Isten nem engedi. És soha nem fogod elveszíteni az isteni mi voltodat sem, mert Isten nem engedi. Amen? Van benne egy szellemi rész. Tehát Isten azt akarja, hogy érettségre jussál. És ma a legkrízisben ez is egy óriási gond, az emberek nem akarnak éretté válni, vagy nem engedik őket éretté válni. És kézeld azt a lehetőséget, csak egy mutatok egy lehetőséget. Hogy te, mint apa, egyre jobban kijelentés központúvá válsz, és Isten központúvá. Ez elkezd téged változtatni. Megváltoztatod a feleségedet, megváltoztatjátok a gyerekeiteket, és aztán pedig megváltoztatod a szüleidet, a rokonaidat, a barátaidat. És megváltoztatod a gyülekezetedet. Ez tudod hány ember? Minimum 10 ember. 10 emberre hatással vagy az atyaságodon keresztül. És képzeld el, ha a gyereket fölnő megtérve, és ő beáll a szolgálatba, és megváltoztat aztán ő is több embert. Hogy milyen láncreakciót lehet eredményezni az aratáson keresztül, az atyaság aratásán keresztül. Amen. Tegnap a John Wesley, nem, kiről volt szó, a metodistáknak a... John Wesleyről volt szó. És olvastam John Wesleyről, hogy volt egy szellemi társa, akivel nem szolgált együtt, de nagy hősök voltak ketten. És amikor az egyik elment az úrhoz előbb, akkor azt mondta, hogy ő tömegek előtt prédikált, 10 000 előtt, vagy talán 100 000, nem tudom, de nem tudott átadni, adaptálni. Viszont John Wesley mindig ilyen kis körben szolgált, nem ilyen nagy körökben, viszont olyan minőségi munkát hozott létre, hogy a metodista egyház tovább tudott fönnmaradni, viszont az a nagy szolgáló, aki nagy auditoriumban nagyon sok ember előtt szolgált, az nem hagyott magára semmit, vagy maga után senkit. Egyébként az egész Ó és Új Szövetségnek a legnagyobb válsága az, amikor nem tudják átadni a dolgokat. Körülbelül a harmadik generációkor már megáll a szellemi fejlődés. A legnagyobb kihívásunk az, ha mi megöregszünk, hogy a következő generáció följebb tudja elvinni Isten munkáját. Nem az a kihívás, hogy te mekkora nagy sztár lehetsz itt, hanem az a kihívás, hogy a fiaid nagy sztárok lehetnek-e, vagy a szellemi fiaid. És át tudsz adni valamit. Mi van benned? Mert Istent kell átadni. Amen. Amen. Tehát nincs vége. Meg ne gondoljad, hogy ideig elértél és kész. Nehogy azon gondolkodj, hogy feladod az életet. Mert még nagyon sok munka van előtted. Az atyák felelőssége, hogy fölnevelik a gyerekeket. Az atyák szellemi atyák felelőssége pedig az, hogy ő maguk is beállnak a szolgálat, és húzzák együtt a másik atyával az igát. Mert marhának vagyunk elhívva. A Biblia marhának hívja a szolgálókat. Nem páváknak, marháknak. Nem páváknak, marháknak. A páva tudod milyen? Ugye minek a jelképe a páva? A büszkeség jelképe. A marha minek a jelképe? A munka jelképe. Jézus azt mondja, amíg az én atyám dolgozik, én is dolgozom. Ez a királyság szerinti munka. Még egy dolog. Emlékeztek, hogy a Lukás 15-ben, ha már így együtt vagyunk, emlékeztek a Lukás 15-ben, hogy van a tékozló fiú sztoria? És minap vettem észre azt, hogy a tékozló fiú sem a bátyús nem értette az atyaságot. Na jó, tisztázzuk a dolgokat. Ez az atya a tékozló fiúban jó atya volt, vagy nem volt jó atya? Jó atya volt. Mégis az egyik átvette az örökséget, és akarta élvezni, ugye? Átveszem, megértem, cselekszek, növekszek, jön a lóvé, jön az atyaság, jön a királyság. A másik szélsőség, aki soha semmit nem akart kérni igényelni, csak dolgozni. Nem akart átvenni. Ez a két szélsőség az egyik átvesz, de rossz ugye belső karakterrel, a másik pedig, a bátyus, aki otthon van, az meg semmi nem kell neki. És fölépít az eklézsia ugyanerre a két vonalra. Az egyik mindent megtehet, mindent elérhet, a téd az a ég, és énekli azt a számot, hogy I believe I can fly. Touch the sky. Emlékeztek erre arra? Repülni akarok, és meg akarom érni az eget. És erre rához egy tanítást. Évtizedeken keresztül. A másik, dolgozz meg, keserves a meló, de benn vagy az atyaházába, egy büdös fiú vagy, örülj neki, semmit nem lehet, ne legyél ki egyre boldog, jön az utolsó idők. Neked annyi. Testvérek, ez két szélsőség. A legtöbb vallásos ember tudja, hogy mivel foglalkozik? Jézus mikor jön vissza? Nem azzal foglalkozik, hogy a királyság mit akar elérni és megváltoztatni. Ugyanis az én életemet nem az inspirálja, hogy Jézus visszajön, hanem amit elvégzek, annak értéke legyen. És ha elmegyek, akkor ne ilyen pozdorjákkal menjek el, hanem örökérvényű aranyjal meg gyémánttal. Amen. Hát nehogy azt várj Jézus, hogy visszajön, majd lesz valahogy. Isten őrizzen. Neked még meg kell szentelődöd, meg kell térned tisztességesen, és aztán pedig embereket kell földevelni az Úrba. Amen. Meg a gyerekedet például. Halleluja. Tehát ott tartottunk, hogy a tékozló fiú esetében mind a kettő szélsőség. És tudod, mit mond a tékozló fiú testvére? Atyám, nekem semmit nem adtál. Erre mit mond az atya? Mindenem a tiéd. Tudod, mi az atya mentalitása? A mindenem a tiéd mentalitás. Ezt az egy mondatról például szerintem éveken keresztül lehetne prédikálni, hogy mindenem a tiéd, hogy elhiggye már végre. És naponta kéne 500-szor mondani az embereknek otthon megvallásba, ilyen szundi üzemmód, tudod, a SMS-ben jön, vagy a ébresztő órában, mindenem a tiéd. Hogy valami beégjen a szívedbe Isten atyaságából. Mert amikor te kimész innen, utána jön a földi hétköznapi szürkeség. A való világ. Meg a Big Brother. És az a feladatod, hogy ezt leküzd. És állandóan visszaállj az Úr atyaságába, állandóan visszaállj a természet fölöttibe, állandóan hitben akar élni, állandóan szeretetben akar élni. Visszaállj rendszeresen a természet fölöttibe. És abból kapaszkodjál. Mert bemész a munkahelyedbe, elveszik az életkedvedet is, tudom jól. De nem ez a feladatunk, hogy hazamenjünk, és aztán benyomjunk egy sört, asszony, add ide a lögd a kebabot, vagy a nem tudom micsodát, benyomjuk, és akkor utána nézzük a tévét, aztán pedig befögünk és lefekszünk. Nem az ember életének a célja, amen. Hát nem lovak vagyunk, hogy abrakot tesztek elénk. Nem az élet célja, hanem egy mennyiségi, minőségi élet is. Mennyiségi is, meg minőségi. És abban van növekedési fázis. A következő, mert soha nem eztünk vége, hogy az embert céllal hívja el Isten. Mindenkinek van célja. Most ne gyere ide, hogy neked mi a célod, mert nem tudom. Bartalozz le az atyával. De a lényeg az, hogy mindenkinek van célja. Tehát nem úgy születtünk, hogy hát, találtam egy gyülekezet, jó néz ki, szépek a festmények, a freskó, ja, jó pofa a gyerek, meg van dicséret, tényleg, nem is olyan szörnyű, és eljövünk, jó a szék, stb. És hazamegyünk. Tehát ez nem cél. Ez tudod micsoda? Ez pogány kultúra. Ez a testi ambíció, ez a testi hozzáállás. Nem fogsz tudni a szabadságban mozogni, ha nem ismered meg Istent, mint aki a rabszolgaságból kihozott téged. A félelem rabszolgaságából. A megfélemlítettség rabszolgájából. Mert az atyaság állítja helyre az embert. Ugye megyek az igékhez. Tehát a rabszolgaként éljük az életünket. Hát ma az Kelet-Európában legnagyobb üzenet ez, a tégazdó fiú sztoria. Hogy mindenem a tiéd. Erre nem, hogy jönnek a tanítások, tudod, fogadj ma meg a kereszt, távozz tőlem, sátán. Mi az, hogy mindenem a tiéd? El fog szállni az egyház. Hát barátom, nem ettől fog elszállni az egyház, hanem attól, hogy úgy megnyomod őket a törvénykezéssel, hogy úgy se tudja megcsinálni. Nem vetted észre, minden jobban nyomod magadat, annál kudarcra vagy ítélve. Az atyaság állít helyre, a valódi atyaság. Nem a sátán atyasága, a valódi atyaság. Arra van szüksége mindenkinek, a sok árvának. Nem arra van szüksége, hogy bemutasd egy kemény ostorozó atyát, hanem arra van szükség, hogy bemutasd a valódi atyát. Aki nem cukros bácsi, nem a Gedeon bácsi, hanem aki, nem a Bagaméri, aki a fagylátát Bagaméri, hanem egy olyan istenképet, ami valóságos, a realitás. A 21. században itt Isten, amit mond. Ez nem csak az én feladatom, a te feladatod is. A következő dolog az árvaság szelleméből szenvedő emberről szól, hogy nem tud egyszerűen tekintét elfogadni. Képtelen. Tehát egyszerűen lerázza magáról az összes tekintét. Mert benne van ez az árva szellem, és ez folyamatosan föntartja az elutasítást. Az a célja az árvaság szellemének, mindig árva legyen. Nem az a célja, hogy közösségi ember legyen, mert benne van az árvaságnak az alapja. Majd jövő héten beszélek arról, hogy volt egy törvény az Izraelben. A fattyú nem mehetett be Isten népe közé tizediziglen. És ez arról szól, hogy a fattyú mentalitás, azaz az árvaság szelleme, ez a fattyú erő, ami az emberekben van, ez nem tud közösségi emberként élni, nem tud közösségi szerepben gondolkodni, nem tudja a kollektív célokat megragadni, mindig magányos, és maga életét akarja élni, és tudja jól, hogy nem vesz ereje, de mégis magányos. Mert a fattyú szellem ott van az emberben. És ezt nem tudták meggyógyítani, mert az Ószövetségben nagyon-nagyon részszerint volt az atyakép, ezért inkább azt mondták, hogy menjen ki. Menjen ki a közösségbe, mert tönkreveri a közösséget. Mert benne van ez az apátlanság, anyátlanság, árvaság, elhagyatottság, ez a szétszóró, mindent, mindenben kritikus, és semmi sem jó effektus. Mert nincs jó atyaképe. A fattyú tized ízigre nem metett be. Amikor egy ember nem felelős a családjáért, és létrehoz ilyen fattyakat, mert egy családban is létre tud jönni ilyen fattyú, akkor ez a fattyú szellem, ez sajnos öröklődik. Belemegy a gyerekbe, fölnő, és amikor csinál egy családot, létrehozza a családot, a gyerekbe is belemegy ez a fattyú szellem. És bemegy, hiába tér meg, nem tudja az örökségét átvenni, nem tudja az Isten céljét megvalósítani, mert az atyaságból nem tapasztalt még meg, mert a gyülekezetben nem kapott még atyaságot. Mert egy gyülekezetben 2-3 emberen áll az egész munka. Nem így van? Miért? Hogyha te elmész egy gyülekezetben, mindig ugyanazt fogod hallgatni, ugyanazt az embert. Nem? Minden gyülekezetben mindig ugyanazt hallgatod. Ez mindenhol a világon. Miért van ez, testvérek? Azért, mert nem nőttek föl emberek. De ez nem természetes. A következő, a kortársakkal való kapcsolatot sokszor olyan erődítmények korlátozzák a kapcsolatot, amiben benne van a versengés, a féltékenység. Ez nagyon erős a 40-es, 50-es korosztályban, de erős a 30-asokban is. És kezelhetetlen. Tehát egyszerűen a gyülekezetekben azért nem lehet erős vezetéseket felépíteni, mert nagyon erős az árvaságnak ez a munkája. Az atyaság az embert meggyógyítja az identitásában. A versengés alapja az, hogy elvenni, kiszúrni, kinyomni azt, aki az én pozíciómat el akarja venni. De az atya jelenlétében van az ember, akkor a pozíciója stabil. Az elhívása stabil. Nem ideges. Figyeljetek ide, a Kelet-Európában olyan nehéz a szituáció, most egy kis realizmus, hogy nincs meg a feltétele törvényi kereteken belül, hogy a fiad, az én fiam, jó álláshoz jusson, és jó iskolákat ingyen élvezzen. Innentől kezdve az anyagi fogja meghatározni a gyerekek sorsát, ha tetszik, ha nem. Ha a fiadból jogászt akarsz csinálni, vagy ügyvédet, ahhoz nagyon sokat kell keresned. Így van? Pláne, ha orvost. És ha te neked van hited arra, hogy gyerekedből ügyvéd legyen, akkor tudd meg, hogy akkora nagy a lecsúszott réteg, olyan nagy a lecsúszott réteg, hogy az a lecsúszott réteg, az kapar. Ezerrel kapar, mint amikor a kutya ássa a földet, mert szagot kapott. Kapar azért, hogy bejusson valahova. És a fiaid, lányaid találkozni fognak ilyen kaparokkal, akiknek nincs más lehetőségük, csak azt, hogy tanuljanak, ezt megértik, belőjük pofoz az apja meg az anyja, és erővel megy erőre. És egy ilyen kultúrában érünk, és bejönnek ezek az emberek az eklézsiába, és ezek kaparni fognak itt is. Kaparni fognak Isten dicsőségért, a szolgálatért, a jelenlétért, a pénzért, a szellemi elvekért, mindenért. És értsd meg, hogy ezt nem lehet máshogy kezelni majd, csak az atyaságból. Mert aratás jön létre. Aratás lesz. Tudod, mit jelent? Hogy tömegek jönnek be az eklézsiába. Tízezrek, százezrek, millió fognak megtérni az egész világon. Hatalmas aratás lesz. És figyelj, ezt még el akartam nektek mondani, nem tudom végigmondani az egészet, de mindegy. Izraelnek volt egy óriási hibája. Hogy azt hitte, hogy hit nélkül a 10 napot át tudják élni. Volt 9 csoda, emlékeztek rá? Egyiptomból a kiszabadulás, oké? Okay, meg vagy? Itt vagy? Egyiptom hercege, Mária Kerry, stb. Így ott vagy. Tehát, és Whitney Houston, halleluja. Kijönnek Egyiptomból, van 9 nagyon erős csapás. A 10. az miről szól? Az első szülött. A 9 csapás az csak demonstrálja Isten hatalmát, és Isten hatalma legyőzi mindazt, amit fölépített az ördög a varázslókon és a varázsláson keresztül. Most ne hagyjuk az UFO-kat, meg nem tudom mi, meg láttad, meg olvastad, meg stb. Isten győzött. A 9. csapásban megmutatja Isten, hogy a csodának nem ez a lényege. Nem ez a célja. Ne várj csodát önmagában. Kérek, ne várj csodát, mert okkult tisztává válsz. Mert önmagában Istennek nem az a feladat, hogy csodát legyen. Önmagában. Mi a lényege? Mi a 10. csoda lényege? Mi az, ami megváltoztatta volna Izraelt? A 10. csoda. A 9 csoda semmilyen hatást nem gyakorolt a karakterekre. Semmilyen fejlődése nem ment át Izrael. Ugyanolyan keserű, panaszkos, rossz atyaképpel, Istenképpel rendelkező brigád volt. 3 millió, 2-3 millió ember minimum. A 9. csodában van a kulcs. Isten elrejtette a 9. csodában a kulcsot. A kulcsnak 2 része van. Az egyik a Pészák, a vér, a második pedig az atyaság. Ugyanis az atyáknak kellett megülni a Pészákot. Emlékeztek rá? És az atyák felelősségén múlt az, hogy a halál nem érintette meg őket. Ez azt jelenti, hogy az atyaság tesz teljes védelmet a családokra és a gyülekezetekre. Azáltal, hogy alkalmazza a vért. Alkalmazza a megváltást. Tehát behozza a megváltást a családba. Behozza a megváltást a gyülekezetbe. Felelősen kiáll az atya, és csodát produkál ezáltal Isten. Mert Isten együtt akar működni Izraellel. A 10. működött együtt Izraellel, a többi az ő felelőssége volt, és az ő feladata Istennek. 9 az 1-hez. De az utolsótól függött a 10 nap sikere. Hogy az atyák a helyükön maradnak, elhiszik azt, hogy előremutatóan a megváltás működik, és végigviszik az atyák a hitpályát 10 napon keresztül. Tudod, hogy mit mondott Isten a fáraónak? A 2 Mózes 9, azt hiszem 16-ban. Azt mondja, engedd el őket, ünnepelni viszem őket. Engedd el őket, ünnepelni viszem őket. 10 nap ünneplés! Halleluja! 10 nap ünneplés! Tudod, mit ünnepeltek? A 10. csodát! Hogy működik Jézus vére, és működik az atyaság. Halleluja. Bocsásd el az én népemet, hogy ünnepeljenek nekem a sivatagban. 2 Mózes 5.1. Nem hozta be a teljességbe a 10 győzelem őket. Pedig ott volt a kulcs, és már benne voltak. De elfelejtkeztek erről a szellemi elvről. Önmagában Jézus neve csak egy eszköz. Elnézést, Istenem. Maga Jézus vére adja meg az alapot mindenre. És a Jézus vére, az pedig megmutatja az atyának a szeretetét. Mert az atya szeretetének a csúcspontja örökkévalóságig bákban az elküldte a fiát a földre. A fiú megalázkodott, megörösítette magát, és Isten pedig azt mondta, hogy odaadom mindenemet. Ez az atyaságnak a ne továbbja. No limit. És amikor ez megtörtént, a vérrel való szövetség, akkor kihettek Egyiptomból. És helyreállhattak volna, ha a vérnek a dicsőséges ereje alatt maradnak, és az atyaság megtartja ezt a kormányzó hatalmi struktúráját az igazságosságon keresztül és a jogosságon keresztül. Amen! Testvérek, önmagában az, hogy csodák, tudom, hogy van egy ige a Bibliában, mindjárt megmutatom, most már 5 vagyunk a csodáknál. Önmagában van egy ige, hogy ha nem hisznek, vagy nem, hogyha nem látnak csodát, akkor nem hisznek. Csak a szöveg összefüggésben nem ez van. Gyertek velem, akkor ezt megmutatjuk, jó? És akkor befejezzük, mert tényleg nincs vége, mert ez nem lesz vége, tehát ezt csak mondom. Tehát bennem nincs vége. Máté 15, azt hiszem. Ja, várjál, jegyzetem, mert most, igen, még jó, hogy csináltam jegyzetet ma. János 4.48. János 4. Ismét a galilai Kánában méne azért Jézus, ahol a vizet borrá változtatta. És volt Kapernaumban egy királyi ember, akinek a fia beteg volt. Mikor az meghallá, hogy Jézus Júdeából, Galileából érkezett, hozzá méne, és kéri őt, hogy menjen el, és gyógyítsa meg az ő fiát, mert halálán van. Nagyon érdekes. És mondta azért néki Jézus, ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Na most itt megállunk, és azt mondjuk, hogy hát Jézus azért gyógyította meg, hogy higgyenek. De ne erről van szó, én azt mondom neked. Aztán vitaszkodhatsz, de meglátjuk. Mondta néki a királyi ember, Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal. Mondta néki Jézus, nem, nincs odaírva, de nem megyek. Menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott neki, és elment. Amint pedig már megy vala, elébe jött az ő szolgái, és hét hoztak néki, mondván, hogy a te fiad él. Megtudakozzá azért tőlük az órát, amelyben megkönnyebbedett vala, és mondanak néki, tegnap 7 órakor hagyta előtt a láz. Megérti azért az atya, hogy abban az órában, amelyet azt mondá néki Jézus, hogy a te fiad él, hitt ő és az ő egész házanépe. Ez ismét második jelgyanán tette Jézus, mikor Júdeából Galileába ment. Amen. Tudod, mit jelent ez? Hogy az történik, hogy van egy atya, aki oda megy Jézushoz, leteszi a büszkeségét, és azt mondja, hogy gyere, csinálj természet felettit, támasz föl szinte a halálból a fiamat. És azt mondja Jézus, hogy gyere el hozzám, látja az egész szituációt, hogy nem hisz abban, hogy meg fog gyógyulni a fia. Ezért mondja. Mert azt mondja, gyere el hozzám, és gyógyítsd meg a fiamat. Jézus meg nem úgy csinálja, ahogy ő mondja. Nem vetted észre? Hogy nem megy el hozzá? Tudod, hogy miért nem megy el hozzá? Mert föl akarta szomorítani a hitét ennek az ember életében. És az atyaság, ez létrehozza az atyaságban Isten ennek az ember életében a hitet. Azt mondta, menj el, és itt a fiad meggyógyul. És amikor ezt meghallotta, a hit megújította a szellemét és a szívét és a családját, mert még a háza népére is kiáradt a hitnek az atmoszférája. És ez a hit atmoszférája beindította a természet feletti világban a gyógyítást. És szinte ezt mondta Jézus, ez a gyerek már él, ennek az atyának szüksége van hitre, hogy meggyógyuljon ez a gyerek, nem elég az én hitem, és Isten be akarja mutatni az atyaságát az atyán keresztül, az apukán keresztül. És ezért mondja Jézus azt, hogy igazából ez egy provokatív mondat, cinikus mondat, mert azt mondja, hogy egyszerűen ti le vagytok korlátozva arra, amit láttok. Én meg nem így akarok élni, és nem így akarok szolgálni, és nem fogtok lehúzni erre a szintre, hogy mindig bizonyítsam nektek, hogy én vagyok Krisztus a gyógyító. Muszáj, hogy beletegyétek a szíveteket és az egész lényeteket, hogy hitre jussatok a családotokkal kapcsolatban. És amikor elindultok a hit útján, az én beszédemmel, akkor meg fogjátok látni, hogy működik az, amit én kimondok. Jézus ezt mondta. Azt mondta Jézus, hogy a felelősség a tiéd, apa. Te engedted be a betegséget az otthonodba, én most meg akarok téged tanítani. Kemény lesz az út, de elküldtem a barátaidat, hogy össze ne törjél, el ne hagyd a hitedet. És onnantól kezdve, amikor olvasod, meg fogod látni, hogy Isten pont úgy dolgozott, ahogy Jézus mondta, és ahogy az ember hitt. Ahogy ez az ember hitt. És nem úgy dolgozott, ahogy az ember gondolta. Most itt jön be a paradigmaváltás, hogy nem azt a mintát követed, amit eddig követtél a hitéletedben. Hogy nem azt követed, ahogy eddig csináltad. Nem úgy élsz, ahogy eddig csináltad, hanem ahogy Isten mutatja. Megváltoztatta Jézus ennek az embernek az életét. Hiszem, hogy egy hithőse lett ennek az embernek. Ó, nézd meg. A jelentőség abban áll az egész sztoriban, hogy amikor az ember krízisbe jut, konfliktusba kerül, a meglévő véleményével, azt mondom, Isten hitével, beállítottságával, hiedelmeivel, gondolataival, ismereteivel, ellentmondásaival, folytathatnám, és ez sokszor átfogó cserével tud csak feloldani. Tehát egy komplett csere történik, hogy bejön mindaz, amit eddig követtél, típust, mintát, paradigmát, és jön a hit, és az Isten atyasága, és ez fölülírja. Maga az atyaságnak az a célja, hogy fölülírja az eddigi apaságodat, atyai szeretetedet, és minden túlszárnyaljon. Értsd meg, az atyaság az cserét csinál. Nem engedi meg a régit és az ót. Ahogyan ennek az atya életében is azt mondta, te egy földi atya vagy, és megláttad a korlátaidat, a képességeidben a korlátokat. Én most megtanítalak téged, hogy te a családodban behozd a korlátlant a természet fölöttit. Minden ilyen változás, amit az atyaság hoz létre, produktív, és mindig létrehoz valamit a szívben. Nekem senki nem magyarázza meg, hogy aki Isten jelenlétében van, az nem tud gyümölcsöt teremni. És hát ő ilyen, ő nehéz testvér, nehéz felfogású. Ezt hagyd abba, ez hülyeség. Isten atyaságon garancia, hogy megváltoztat bennünket. Egy csepp az atyaságból meggyógyítja a félelmeidet, a mindenféle frusztrált gondolataidat. Ezt Isten szelleme fogja kijelenteni neked, és ezek a szellemi értékek, ha orientálják a dolgokat, akkor szellemi szabályokat fönn fogják tartani. Istennek az a célja, hogy te elhidd azt, hogy az atyaságban csoda van. Elhidd ezt. És Istennek gondja van nem csak rád, hanem a családodra is. És ha már te ma ezt az üzenetet csak, és azt mondod, hogy hát ez felfoghatatlan számomra tényleg, hát ez annyira jó hangzik, akkor kezd el kipróbálni, hogy működik-e. Én is így csináltam. Hazamentem, letérdeltem, és letettem a terheimet az Isten kezére. Ez ennyire egyszerű. Itt nem kell színház, show, itt nincs szükség semmire. Itt őszinteségre van szükség. Az Atya mindent tud. Galáciában azt mondja Pál, Szent Szellemen keresztül, megismeritek Istent, és Isten is megismert titeket. Istent megismeritek, és Isten is megismert titeket. Ez azt jelenti, hogy az egy dolog, hogy te ismered Istent, de az az igazi kapcsolat, amikor érzed, hogy Isten is ismer téged, és mégis az ő jelenlétében maradsz.